Rádióegyetem. Útépítés vagy bozótírtás a világűrben. Lukács Béla előadása. A felvétel 1988. április 26-án készült.
Tisztelt hallgatóság! A rendező szervek, vagyis a TIT Budapesti szervezete, a Magyar Asztronautikai Társaság DARPA szakosztálya, a Föld és Ég szerkesztősége és a Galaktika szerkesztősége nevében szeretettel üdvözlöm megjelenteket a harmadik természettudományi műszaki napok első előadásán. Ez az előadás sorozat idén az asztronautikával, űrhajózással foglalkozik zömmel. Nagyon érdekes programot állítottak össze, amely sok oldalról és talán nem a megszokott oldalakról kívánja bemutatni, hogy korunkban miért jelentős a világűr kutatása, illetve jobb szeretem a másik szót, az asztronautika. Azért szeretem jobban, mert hogyha valaki megnézi ezeket az előadásokat a programban, akkor láthatja, hogy itt nem annyira kutatásról van szó, hanem inkább arról, hogy hogyan alakítja át életünket ez a közeg, ez az új közeg, a világűr, amivel 30 éve próbálkozunk különféle eszközökkel, és milyen hatása van életünkre ennek a tevékenységnek. Lesz szó kutatásról is, holnap után a naprendszer kutatási tervekről, de azután a május 2-i, 3-i előadások a gyakorlati alkalmazásról, a televíziós technika, űrtelevíziós technikáról, az ipari tevékenység a világűrben szólnak, és az utolsó két előadás, 5-én és 6-án, pedig egy nagyon izgalmas és sajnos nagyon aktuális területről, a űrbeli fegyverkezésnek a problémáiról. Én azt remélem, hogy aki ezeket az előadásokat végighallgatja, az nem egyszerűen több ismeretet kap, nem egyszerűen bizonyos űrprogramokról értesül, hanem a szemléletét változtatják meg ezek az előadások olyan irányban, hogy fogékonyabb legyen, jobban értse azokat az eseményeket, amik a világűrben történnek. Az én holnapi előadásom is gyakorlatilag erre fog vonatkozni, arról fogok beszélni, hogy a társadalom milyen kapcsolatban van ezzel a témával, milyen hatással van az asztronautika a társadalomra, illetve hogy miért nincsen olyan hatással, amilyennek lennie kellene. A mai előadásban pedig nagy érdeklődéssel várjuk dr. Lukács Bélának az előadását. Egy még távolabbi lehetőségről fog beszélni, arról, hogy a távoli jövőben mi várható, milyen irányba fejlődhet ez a kapcsolat ember és világűr között. A cím az elég rejtélyes, majd megmagyarázza, hogy miért az a címe, hogy útépítés vagy bozótírtás a világűrben, de hát elég blikfangos ez a cím ahhoz, hogy érdeklődéssel várjuk az előadást. És talán ennyi bevezetőnek elég is hozzá, még csak szeretném megragadni ezt a nyilvános alkalmat is, hogy megjegyezzem, hogy dr. Lukács Béla épp a napokban védte meg tudományok doktora fokozatát, úgyhogy ebből az alkalomból is szeretném őt üdvözölni.
Köszönöm.
Hát, hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság, én elkezdem állva, aztán egy idő múlva le fogok ülni, de hát mindegy, a hallgatóság már látott engem eleget, hallani fog hátul is. No, 300 vagy 400 millió évvel ezelőtt minnyájunk ősei a vízben úszkáltak, valami ilyen bojtos úszós halfélék lehettünk, a mostani legközelebbi, amelyik legjobban hasonlít az akkori állapothoz, az a Latimériák Halumné nevű indiai óceánban található hal. Ez a közönséges halaktól annyiban különbözik, hogy az uszonyoknak van egy csontos váza. Tehát ugye általában a halak uszonyai azok csak valami izmokkal ellátott valamiféle lemezek, de ezeknek a bojtos úszósoknak az uszonyaiba belenyúlik egy néhány darab csont, és hát az úgy merevíti. Na most ennek a következtében az illető az járni tud a tenger fenekén. Hát ugye a halnak súlya alig van a vízbe, mert hát az Archimédesz féle törvény miatt majdnem kiegyenlíti a súlyát a víz felhajtó ereje. És hát mivel az uszonyok azok nem csak izmosak, hanem csont is van bennük, azért rájuk tud támaszkodni, és úgy menni tud rajta. Na most nem ez az egyetlen jó tulajdonsága, a régi bojtos úszósoknak tüdejük is volt. A halaknak általában nincs tüdejük, hanem kopoltyújuk van. Régebben úgy gondolták, hogy a halaknak eredetileg csak kopoltyújuk volt, később aztán valahogy tüdejük is fejlődött, és ebből lettek a két éltűek. Most már tudjuk, hogy ez nem így van. A mostani halak úszó hólyagja úgy néz ki, hogy az alakult ki a régi tüdőből. Na mostan tehát ennek az ős bojtos úszósnak voltak csontok a uszonyaiban, és volt valami tüdőszerűsége. És hát ezzel képes volt arra, hogyha rövid ideig, nem tudom én, az a tó, amiben volt, kiszáradt, akkor onnan kimászott és átment a szomszéd tóba. Aztán olyan 3-400 millió évvel ezelőtt történt az, amikor elkezdtek kijárni a szárazföldre. A jó ég tudja, hogy minek. Könnyen elképzelhető, hogy ottan voltak olyan növények, amit még senki nem legelt le, ugye, mert senki nem járt arra, és akkor ők ezt tették, ők tudják. Tény az, hogy egy idő múlva meghódították a szárazföldet, és most mi úgy szaladgálunk itt kinn a szárazföldön, mintha ez volna a természetes életelemünk, pedig nem ez az. Hogy mennyire nem ez az, azt abból is lehet tudni, hogy az ember a testnedveiben még mindig valami olyan sós valamit hordoz, mint ami a tengervíz volt. Tehát a szervezetet tulajdonképpen igényli ezt a környezetet. Ezt úgy valósította meg, hogy kifejlesztett maga köré egy burkot, ami a párolgás ellen úgy, ahogy védi, és belül tartja a vizet. Na most kérem, tisztelettel, ennek ellenére 300 millió év alatt egész jól megszoktuk itt kint. Hát a környezet az egyes dolgokban rosszabb, mint a tenger volt, más dolgokban jobb. Nem olyan védett, nem olyan természetes, nem olyan nyugodt, ezzel szemben sokkal változatosabb, több a lehetőség, és hát ennek megfelelően a szárazföldi állatok ugye többre vitték, mint a víziek. Na most kérem tisztelettel, mint mondtam, ez 300 millió év volt, mondjuk 30 millió nemzedék, igazából több, mert a primitívebb állatoknál gyorsabban van a nemzedékváltás, de hát 30 millió nemzedéket veszünk, az is éppen elég. A következő nagy lépés az a, hát voltak még, de hát vegyük a legutolsót, az emberré válást. 2-3 millió év óta folyik, hogy pontosan mióta azt nehéz megmondani. A mai ember, a Homo sapiens, az a faj, ami mi vagyunk, az biztosan létezik egy olyan 30-35 ezer éve, mert azóta meg lehet találni a maradványait Európában, meg a Közel-Keleten. Vannak, akik szerint 50-60 ezer éve is létezett valami eldugottabb helyein a Földnek, és ott kezdett el elszaporodni. Tehát körülbelül 1000 Homo sapiens nemzedék van mögöttünk. Na most kérem, honnan indultunk és hova jutottunk el? Hogy honnan indultunk? Hát mit tudott a neandervölgyi ősember mondjuk 50 vagy 100 ezer évvel ezelőtt? Hát nagyon sok mindent tudott, köszönöm szépen. Példának okáért tudott kőeszközt pattintani. Na most erre hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát az semmi. az egy primitív technika. Kérem tisztelettel, aki ezt akarja mondani, az vegyen két jófajtájú követ, kovakű a legjobb, üljön le, aztán próbáljon pattintani magának valamit, amivel vágni tud, vagy bőrt kaparni. Nem is azt mondom, hogy egy lándzsahegyet. Csak valamit, mondjuk egy kőkést. Aztán, amikor megvan, akkor gondolkozzon el azon, hogy mennyit dolgozott. Van egy-két ember a világon, aki nagyon jó kőeszközöket tud pattintani, de azok évekig gyakorolták, azok tudnék régészek. Szóval kőkést, meg kőbaltát csinálni, az nem könnyű. Na, de azért nehéz munka, de nem egy olyan halálosan bonyolult jószág az. Ugye az mégiscsak egy darab kő, aminek valamilyen formát adtunk, kézügyesség kell hozzá, de mondjuk a tervrajzát fejben tartani, az aránylag könnyű. Na mostan a neandervölgyi ősember érdekes módon nem festette a barlangjait. Egyszer egy régész azt állította, hogy egy neandervölgyi barlangban talált egy lapos követ, amire valaki vörös okkerrel széles csíkokat festett. Ez az egyetlen nyoma annak, hogy a neandervölgyi az valamiféle festéssel próbálkozott volna. Na mostan, az élelmét nem termelte. Elég jó vadász volt, mert ugye a mamutot tud agyonverni, meg vadlovakat elejteni, hát az nem könnyű dolog, de nem termelt. Sőt, minden valószínűség szerint még azt a specializált vadászatot se csinálta, amit a lappok csinálnak a rénszarvasokkal északon, hogy ugye nem tenyésztik a rénszarvas, de mindig tudják, hogy hol a rénszarvas csorda, mennek utána, és kiölik belőle azokat a példányokat, amit kellene. Növényt sem termesztett, az gyűjtögette. Fazekassága nem volt, tehát semmiféle anyagot, semmiféle anyaggá nem változtatott át, kivéve azt, hogy talán a bőröket ki tudta készíteni. Tehát valamit tudott vele, valószínűleg nem kicserzeni, de azért valahogy megkezelte. Erre nincs bizonyíték, mert ugye a bőr az nem maradt fönn, de viszont a neandervölgyi a nagy elégesedések idején élt, és ha az nem tudott magára venni valami bőrruhát, akkor ott fagyott volna meg. Na mostan viszont, hát hogyha az állatról csak úgy nyersen lenyúzom a bőrit, és elkezdem hordani, akkor ez egy idő múlva összeszárad, összerepedezik, kemény lesz és teljesen használhatatlan. Ugye manapság a bőröket valamivel ilyen különböző folyadékokkal kezelik, hogy ez ne történjen meg vele. Ilyen folyadékjai biztos nem voltak a neandervölgyének, de azért el lehet képzelni, hogy valami elejtett vadak gyomrában talált erjedő, nem tudom mit, esetleg rákent a bőrre, és az egy kicsit vegyileg megdolgozta. De ez is csak olyan dolog, hogy azt gondoljuk, hogy ezt meg kellett tudja csinálni, mert különben megfagyott volna a kinnahóba. Semmiféle más dolgot nem tudunk, hogy valamilyen anyagból valamilyen másik anyagot állított volna elő. A tüzet azt persze ismerte. No, innen indultunk 30-35 ezer évvel ezelőtt a Homo sapiens őseink, és hát azért nézzük meg, hogy hova értünk el. Na mostan ebből a következő a tanulság. Hogy 10 vagy 20 év múlva hol tart az emberi technika, azt nehéz megmondani, hogy a gazdaság hol tart 10 vagy 20 év múlva, azt talán nehéz megmondani. Hogy 100 év múlva hol tartunk, azt talán egy kicsit könnyebb megmondani, és hogy 10 000 év múlva hol tartunk, az tulajdonképpen nagyon egyszerű. Következőt lehet mondani. Amit most mi el tudunk képzelni, és hasznos, és fizikai törvények nem tiltják, azt néhány ezer év múlva meg fogják valósítani. Na most két kérdés van, honnan tudjuk, hogy mi a hasznos, mert ugye haszontalan dolgokat is meg tudnának valósítani, de azokat nem szokták. És a másik, hogy honnan tudjuk, hogy mit tiltanak a fizikai törvények, és mit nem. Na most az első kérdésre én meg se próbálok válaszolni, mert hogy 10 000 év múlva az emberiségnek mi lesz hasznos, és mi nem lesz hasznos, azt nehéz megmondani. Gábor Dénesnek volt erre egy hasonlata. Nem tudom, hogy ez egy valódi fölmérés volt, vagy ő találta ki. De amikor a nyersanyag problémák kezdtek jelentkezni 10-15 évvel ezelőtt, akkor azt mondta, hogy a múlt században készült egy előrejelzés, ami szerint, hát hogyha a városi forgalom és efféle úgy növekszik tovább, ahogy növekedett, és ahogy növekednie kell, akkor baj lesz, mert London minden utcája térdig tele lesz lóganéllyal. Hát mert ugye lovaskocsikkal hajtották végre a közlekedést, és annak mellékterméke van. Szennyező mellékterméke. Na mostan nem ez történt, egy idő múlva a lovakról átálltak valami másra. Tehát, hogy 10 000 év múlva az emberiség milyen tevékenységet talál hasznosnak, és milyen nem, azt nagyon nehéz megmondani. Maradjunk egy kicsit egyszerűbb kérdésnél, hogy mi az, ami fizikailag lehetséges. Ezt szintén nehéz megmondani. Hogy miért nehéz megmondani, azt nagyon könnyű megmondani. Tudnélik, köszönöm szépen, gondoljunk a fizika fejlődésére, mondjuk csak 2500 év óta. Tehát a régi görögöktől napjainkig. A régi görögök azt mondták volna, hogy az űrhajózás az nem lehetetlen, de semmi értelme. Következő miatt. Van a Föld elhelyezkedik a világegyetem közepében. Most kétségkívül vannak bolygók, de azok a bolygók nem földszerű anyagból állnak. Mert ha földszerű nehéz anyagból álltak volna, akkor leültek volna a világegyetem közepére, ahol a Föld van. Tehát a bolygók minden bizonnyal valamilyen tűzszerű anyagokból állnak. Na mostan akkor hogy akarunk oda menni, és ha oda megyünk, akkor mit akarunk azon csinálni, ugye? Hát ott nem lehet élni. Azon gondolkoztak, hogy talán a Holdon van valami, mert a Hold az a Földhöz legközelebbi égitest, és be van szennyezve még földszerű anyagokkal, úgyhogy lehet, hogy annak van valami kérge, de a többi az teljesen reménytelen. Van, esetleg el is lehet oda menni, mert hát mit tudja az ember valami tűzben fölhevített akármivel, vagy madarak hátán, vagy eféle, de hát nem érdemes, hát ott találunk egy tűzgömböt, és akkor mit csinálunk? Na most Newton óta tudjuk, hogy ez nem így van, tehát az űrhajózás lehetséges. És szóval van értelme is. Hát ez 2500 év volt, hogy 10 000 év múlva a mi fizikai elméleteinken mekkorát fog nevetni az iskolás gyerek az iskolába, azt nem lehet tudni, csak azt lehet tudni, hogy nagyot. És hát ebben nem jó belegondolni egy fizikusnak persze, de hát mindegy. 10 000 év múlva én is halott leszek, a hallgatóság is halott lesz, úgyhogy nem szégyen egyikünk számára se. Vagy legalábbis nagy valószínűséggel azok leszünk. Valami 200 évvel ezelőtt volt egy prédikátor egy német hercegségbe, ahol az uralkodó herceg az nagyon félt a halál gondolatától, szóval tudták, hogy azt nem jó emlegetni előtte. És aztán a prédikátor egyszer úgy kezdte a prédikációját, hogy majdnem minden ember halandó. Csodálkozás volt, és akkor azt mondta, hogy igen, kérem, mert gondoljunk például Énok pátriárkára, akit az Úr elragadott, és Illésre, akit tüzes szekereken vittek a mennybe. Ugye ők nem haltak meg. Na jó. Tehát a következő a helyzet. Hogy mit tiltanak a fizikai törvények, és mit nem tiltanak, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy az általunk most ismert, vagy ismerni vélt fizikai törvények mit tiltanak, és mit nem. Azért, ha valaki huzamosabb ideig tanulmányozta a fizika történetét, meg maga is műveli azt, akkor úgy értelmes becsléseket és sejtéseket tud csinálni arra, hogy melyik törvény a biztosabb, és melyik a kevésbé biztos. De mondom, nyugodt lelkiismerettel mondhatok akármit, mert mire rám bizonyítják, hogy súlyosan tévedtem. Addigra az már az utókor. És akkor még mindig járhatok úgy, mint különböző középkori nagyságok, akik össze-vissza fantáziáltak mindent, és a később az utókor rájuk fogta, hogy ők előre megsejtettek bizonyos dolgokat. Na jó, következő a helyzet. Most már közeledünk a címhez. Van egy nagy probléma, és ez pedig a következő. Már volt, tartottam már róla előadást, vagy beszéltem róla előadásokon, úgyhogy most csak röviden akarok. Miért nem látunk egyetlen egy értelmes civilizációtól sem jeladást, vagy valami hasonlót? Hát erre az szokott a válasz lenni, hogy azt egészen pontosan nem tudjuk, de minden esetre ebbe szerepe van annak is, hogy a lakható bolygók közötti távolságok jó nagyok. Nem tudjuk, hogy pontosan mekkorák, mert a Földön kívül egyetlen lakható bolygót se ismerünk. Vannak mindenféle becslések. Na most mondjuk hasraütésre, hogy két lakható bolygó között a távolság 500 fényév. Ez valószínűleg túl sok, de mindegy, úgyse tudunk semmit, most mondjuk ezt az alatt. Na, akkor valahol van nekünk egy értelmes szomszédunk, 500 fényévre, tehát onnan a rádiójel ide küldéséhez kell 500 év. Visszaérkezéséhez kell másik 500 év, az 1000 év. Hát azt el lehet képzelni, hogy valaki, aki 2-3 nemzedékkel előttünk jár technikába, az tudna olyan rádiójeleket küldeni, ami 500 fényév távolságból fölfogható. Ez jó erős rádióadók. Igen ám, de minek küldözgessen jeleket? Hát ugye mondjuk meg akar kérdezni valamit. Mindenki abba bízik, hogy a szomszédja az előbbre haladt a fejlődésben, mint ő. Akar nekünk szólni, hogy hát ha mi már tudjuk az uszonyoknak az elfajulásos lerohadásának a kezelési módját, mert ugye neki uszonyai vannak. Na mostan, jó, elküld egy üzenetet, azt az üzenetet nekünk meg kell fejtenünk, vissza kell küldenünk a választ valamivel több mint 1000 év. Hát kérem, ezt az üzenetet nem fogja elküldeni, mert valószínűleg 1000 év alatt ő maga is rájön. Szóval, ha nagyon távol vannak egymástól a lakható bolygók, akkor nem érdemes jeleket küldözgetni. Hát lehet, hogy amikor éppen fölösleges pénz van egy kutatási programra, akkor néhány jelet elindítanak. Az is lehet, hogy ráérő magánemberek jeleznek, de minden esetre ezt legalább lehet mondani, hogy ha ilyen távol vannak egymástól az értelmes lények lakta bolygók, akkor könnyen elképzelhető, hogy nincs is közöttük semmiféle eszmecsere, azért nem lenne érdemes. Erre azonban azt mondja Arthur Clarke, hogy ez nem olyan egyszerű. Hát ez egy jó név. Az Arthur Clarke-ot nem árt emlegetni. Nem csak azért, mert Kalinga díjat kapott a tudományos fantasztikus regényeiért, meg az ismeretterjesztéséért pár évvel ezelőtt, hanem a következő miatt. Ő volt az, aki 1945-ben valami rádiótechnikai szaklapban javasolta, hogy 3 szinkron műholdat kell fölbocsájtani 36 ezer kilométeres magasságba. Azok ott a Földdel együtt forognak, tehát látszólag állnak. És akkor azokra fölsugározni rádiójeleket, azok egymásnak átsugározzák, meg visszasugározzák, és tessék, megvan az egész Földet behálózó rádió és tévé. Ezt ő 1945-ben leírta, és javasolta. És ugye valamikor 15-20 év múlva elkezdték megvalósítani. És a szerencsétlen ember a fejét fogta, hogy hát inkább szabadalmaztatnia kellett volna. De 45-ben úgy gondolta, hogy hát azért 60-65-ig még nem lesznek ilyen dolgok. Szóval hogy ez később fog megvalósulni. Szóval ő neki legalább egy ilyen előrejelzése az jól sikerült. A következő a helyzet. Mi volt az ő ellenvetése az előző érvelésre? És ez egyébként Fred Hoyttól is olvastam ilyen ellenvetéseket. Következő. Gondoljunk a déli csendes óceán szigeteire. Azok ottan elszórt szigetek, a csendes óceán nagy. Egy-egy szigetcsoport a szomszéd szigetcsoporttól elég messze van. Tehát a polinézok azok két szomszédos sziget között mászkáltak a hajóikon, de a szomszédos sziget csoportok között már nem igen, mert ottan hát, hosszú ideig tartott volna az út. Ennek ellenére a déli csendes óceánt betelepítették, és most minden szigetén polinézok találhatók. Hogyan? Hát úgy, hogy valahonnan eljutottak az első szigetig. Aztán az első szigetről valakik eljutottak a következő szigetig. Akkor ott is voltak, hát eltelt mondjuk 50 év, amíg azon a szigeten is lettek már elegen, onnan is elindult valami expedíció, és eljutottak megint egy szigetig. Tehát amikor az európaiak megérkeztek a gőzhajóikkal, meg a jó vitorlás hajóikkal korábban, azt találták, hogy az egész szigettengerre nincs egy átfogó hajóforgalom. Ennek ellenére minden szigeten ugyanolyan polinézok vannak, ugyanazzal a kultúrával. Na mostan, ha valahol a tejútrendszerben kialakult volna az első magasan fejlett civilizáció, annak elég rövid idő alatt be kellett volna telepítenie a tejútrendszer lakható bolygóit. És akkor ugyan nem fognánk rádiójelzéseket a szomszéd értelmes lények lakta bolygóról, viszont itt sem mi lennénk, hanem az a civilizáció, amelyik először fejlődött ki a tejútrendszerben. Na most a kérdés az, hogy miért nem ez történt? A válasz az, hogy ezt nem tudtuk. Ezt én most nem is akarom megválaszolni, ugyanis nem tudom. De a problémát ez hangsúlyozza ki. Tehát valószínűleg olyan nagyok a távolságok. A távolságok olyan jelentős gátat jelentenek, hogy még a legelőször kifejlődött civilizáció sem tud csak úgy végig rohanni a tejútrendszeren. Na most ezek a távolságok tényleg nagyok. Ugye a naprendszeren belül ugye két bolygó van, amit az élet szempontjából annak idején számításba vettek, a Vénusz és a Mars. A Vénusz az nem jó semmire pillanatnyilag, mert valami plusz 400 fokos pokol. A Marson nagy valószínűséggel nincs élet, de hát a 70-es évek közepén lerakott szondáknak a jelei nem voltak annyira egyértelműek, hogy az ember azt mondhassa, hogy biztosan nincsenek ott valami baktériumok, se vagy valami epélék. A Marson túli bolygók, azok teljesen reménytelenek, ugye élet szempontjából. Na jó, akkor vegyük a többi csillagnak a bolygóit, mert hát azokról nem tudunk semmit, és nyugodtan elképzelhetjük azt, hogy lakhatóak. A legközelebbi csillag szomszédunk az a Centaurus 3-as rendszer, valami 4,3 fényévre. Mivel az egy 3-as rendszer, és a három csillag közül kettő, nincs is olyan messze egymástól, a bolygóknak a pályája valószínűleg nem stabil, nem szép szabályos ellipszis pálya, hanem hosszabb idő alatt össze-vissza mászkálnak mindenféle távolságra a csillagtól, úgyhogy az nem túl jó hely. Na de hát itt 9-10 fényéven belül van egy csomó csillag, és azok között lehet, hogy van olyan, aminek van olyan bolygója, amin mondjuk van élet. Hát egy idő múlva elmehetünk oda, és vagy betelepíthetjük, vagy ha ott találunk valami értelmet, akkor leállhatunk belekereskedni, vagy a júni tudja, mit csinál. Na most 10 fényév az azt jelenti, hogy a jelenleg érvényesnek tartott fizikai törvények szerint az oda-vissza út 20 év. Van egy olyan dolog, hogy relativisztikus időrövidülés. Ha fénysebességhez nagyon közeli sebességre föl lehetne gyorsítani az űrhajót, akkor az utas számára úgy tűnne, hogy az idő lassabban múlik, tehát ő nem 10 évet élne meg az utazás alatt, hanem mondjuk egyet. Ez rendben van, de annak a számára, aki kiküldte és visszavárja az űrhajót, annak a számára ez 20 év. Na most, egy 20 évig tartó expedíciót azt lehet, hogy elindítunk. Ugye ez attól függ, mire van pénz, mennyire vagyunk kíváncsiak. Jó, most elmegy valaki, 20 év múlva visszajön és megmondja, hogy mi van. De rendszeres kereskedelmi vagy információ csere kapcsolatot nyilvánvalóan nem fog az emberiség úgy fönntartani, hogy 20 évig kell várni, amíg a kiküldött árunak visszajön a csereértéke. Na most én itt csaltam valamit, és majd megmondom, hogy mit. A dolog nem ennyire reménytelen, és hogy a dolog nem ennyire reménytelen, azt érdekes módon egy tudományos, fantasztikus regényében Asimov fedezte föl, csak nem árucserére, hanem beszélgetésre. Mindjárt megmondom, hogy mi a trükk, de akkor most elmondom előbb azt a hasonlatot, ami a címmel kapcsolatos, mert majdnem ott vagyunk, hogy tulajdonképpen, ha én ezt elmondom, akkor most már azt hiszem be is ugrik, hogy miért az a cím, ami a cím. 2000 évvel ezelőtt létezett egy olyan smi, hogy Római Birodalom. Éppen terjeszkedőben volt, és a Római Birodalom határán létezett a hatalmas germán őserdő. Na most, kérem tisztelettel, a germánok azok laktak valami falvakban. Most képzeljük el, hogy egy germán el akart menni az egyik faluból a másikba. Hát minek? De mondjuk el akart menni. Mit csinál? Fogta magát, és nekivágott az őserdőnek, és átvágta magát rajta. A rómaiaknak kiépített útjaik voltak. Na csak az ember azt mondja, na igen, mert a rómaiak azok sokkal magasabb fokán voltak a civilizációnak. De nem ez volt az ok. Gondoljuk meg, hogy hogy ment az, amikor a rómaiak megépítették az a hatalmas úthálózatot, ami végigment mondjuk Itálián. Hát néhány száz kilométer, ugye az olasz csizma hossza, én pontosan nem tudom, hogy mennyi, hát néhány száz vagy egy ezer. Na mostan, akkor nekiálltak, néhány méter szélességben a teljes hosszon kiásták egy méter mélyen az útnak az ágyát, és akkor ezt elkezdték föltölteni azzal, amivel föltöltötték, ilyen kődarabokkal, kavicssal, homokkal, mészkővel, ilyen réteg, olyan réteg, amolyan réteg, a tetejére rárakták a faragott lapjaikat, valami habarcszerű ízével rögzítették is, és akkor megvolt az út. Na most képzeljük el, hogy ez mennyi munka volt, és most nem is az az érdekes, hogy mennyi munka volt, mert volt rá módjuk, mert tudnék, volt egy csomó rabszolga, a rabszolgákat kivezényelték, és azok dolgoztak. Hanem mennyi idő? Hát egy ilyen útnak a megépítése az több évbe került, vagy talán egy évtizedbe. Én nekem most tudnom kéne, hogy mennyi ideig épült a Via Appia, de hát elfelejtettem. De hát most a mondani való szempontjából teljesen mindegy, hogy 5 évig vagy 20 évig. Az alatt, ameddig épült, százszor oda-vissza végig mehettek volna, még akkor is, hogyha nincs meg a Via Appia. Tehát ha nekik csak az lett volna fontos, hogy elmenjenek a csizma sarkába és visszajöjjenek, ezt meg tudták volna csinálni, sokkal rövidebb idő alatt, minden útépítés nélkül. Hát persze fáradtságos lett volna, mert ugye akkor valamiféle ilyen kecskék által kitaposott ösvényeken kellett volna végigmenni. Na de hát Itália hosszában ilyen ösvényeken is végig lehet jutni, én nem tudom én, egy hónap alatt. És az mégse 5 év vagy 10 év. Mégis megépítették az utakat. Miért? Azért kérem, mert ők úgy gondolták, hogy ők azon az úton nem egyszer fognak végigmenni, hanem több ezerszer vagy több tízezerszer. És nem egy ember fog végigmenni rajta, hanem a légió fog végigmasírozni, meg minden nap egy csomó kereskedő az ökrös szekerével viszi a sok árut. És ha ha most elkezdjük számolni azt, hogy végül is mennyi idő és mennyi munka takarítatott meg azzal, hogy egyszer 10 év befektetésével és egy csomó rabszolgamunkájával megépítették azt az utat. De utána már egy hét alatt végig lehetett menni rajta oda és vissza. És ökrös szekérrel is végig lehetett menni. Akkor kiderül, hogy a római birodalom fönnállása alatt nagyon sokszorosan megtérült az a munka és az az idő, amit az útépítésére fordítottak. Ha viszont az őserdőben lakó germánoknak nem volt fontos átjárni az egyik faluból a másikba, mert mondjuk havonta egyszer akart egy ember átmenni az egyik faluból a másikba, akkor ugyan miért csináltak volna ilyen nagy fáradtsággal utat? Hát tiszta ráfizetés lett volna a számukra. Na mostan. Tanulság. Ha az ember valahova el akar menni, akkor elmegy úgy, hogy nem törődik azzal, hogy előre megépítse magának az utat, elmegy, aztán visszajön. Ha az ember azt tudja, hogy valahova minden nap el akar menni, egyszer is visszajönni, és nem csak ő egyedül akar, hanem még néhány ezren, akkor előbb nagy fáradtsággal megépít egy utat, aztán utána nagyon könnyen és nagyon gyorsan oda-vissza járkálhat. No már most. Akkor nézzük meg, hogy mi köze ennek a következő évtizedre technikájához, meg az űrhajózáshoz, meg az univerzum szerkezetéhez, meg efélyéhez. Tegyük föl, hogy tőlünk 100 fényév távolságban van egy magasan fejlett civilizáció. Mondjuk ugyanolyan fejlett, mint mi, azt ne tegyük fel, hogy fejlettebb, mert attól az ember rosszul érzi magát. Azt se tegyük fel, hogy kevésbé fejlett, mert ha kevésbé fejlett, akkor nem nagyon érdekel minket. Tegyük fel azt, hogy körülbelül ugyanolyan fejlett, mint mi, de valamilyen dolgokban más irányba fejlődött. Tehát nem tudom én, biológiában előbbre tart, fizikában hátrább, vagy valamilyenféle. Akkor ezzel a civilizációval érdemes információt, vagy árut, vagy én nem tudom mit cserélni. Igen ám, de 100 fényévre van. Na mostan a tudományos fantasztikus irodalomban az ég egy adta világon mindent lehet olvasni, hogy nagy űrhajókat kell indítani, amit házaspárokkal kell megtölteni, mert akkor a harmadik generáció odaér, aztán a hatodik generáció visszajön. Ezt meg lehet csinálni. Erre az ember azt mondja, hogy a dolog embertelen, de ez nem igaz. Gondoljuk meg, hogy 200 évvel ezelőtt volt egy olyan, mondjuk, társadalmi réteg, amelyik matrózkodással kereste a kenyerét. Állandóan hajón volt, néhány hónaponként szállt ki esetleg a kikötőbe, de a napoleoni háborúk idején például az angol hajós tisztek, azok egyszerűen nem engedték a matrózaikat partra szállni, akkor se, ha a hajó befutott Angliába, mert akkor tudni, megszökik. Tehát a napóleoni háborúk eltartották 11 néhány évig, addig a matrózok a hajók fedélzetén éltek. Na most ezt nem önként csinálták, de a békeidőben önként szegődtek el hajóra matróznak, azzal, hogy néhány hónapig a hajón van, aztán kiszáll 3 napra egy kikötőbe, aztán megint néhány hónapig a hajón van, és ezt csinálja 15 éves korától addig, amíg a kezit lábát emelni tudja. Tehát emberek ilyen feltétellel hajlandók voltak elhelyezkedni. Hát persze, nyilván azért, mert más foglalkozás nem adódott nekik. De ha ezt meggondoljuk, akkor igazából azt lehet mondani, hogy ilyen hosszú távú űrutazásokra, amiket elképzelnek a tudományos fantasztikus irodalomba, hát van precedens az emberiség történelmében, hasonló életformában. Kétségkívül az illető ottan be van zárva egy űrhajóba, de hát a második generáció az már úgy nőne föl, és a számára az lenne a természetes. Különben is a modern városi életforma egy 200 évvel ezelőtti kiskunsági pásztorember számára bezártabb lenne, mint egy modern városlakó számára egy űrhajóba lak. Na most. A baj nem ez. A baj az, hogy egy ilyen űrutazásnak sok értelme nincs. Mert jó, visszajön a hatodik generáció, rendben van, és mit hoz vissza? Valami csereárút, ami annyi, amennyit az űrhajó elbírt. Ez nem néz ki jó üzletnek, ugye? 200 évig várni a csereárúra. Volt egy másik ötlet, de hát azzal ugyanez a baj, ugye a mélyhűtött űrhajósok, akiket lehűtenek az abszolút nulla fok közelébe, valamilyen módon úgy kell gyorsan hűteni, hogy a jégkristályok ne nőjenek meg a szervezetben, mert akkor azok elroncsolják a szervezetet. Leütik, gyakorlatilag leáll az életműködés, kilövik, automaták viszik az űrhajót addig, amíg le nem kell szállni, akkor fölmelegítik az űrhajóst és leszáll. Nagyon jó. Addig nem öregedett, akkor nem kell ez a sok generáció. De megint ugyanaz a baj, hogy 200 év múlva ér vissza. Tehát aki elküldte őt, hogy hozzon valami csereárut, az nem fogja az életben megkapni azt, amiért kiküldte az űrhajót, mert ő neki az ötödik utódja fogja csak megkapni. Na most, hogy ilyen feltételekkel elindítanak-e egy kereskedelmi űrhajót, vagy egy kapcsolatfelvevő tudós csoportot, az egy kérdés, de minden esetre ez nem tűnik túl jó boltnak. Hanem, mint mondtam, van egy trükk. Most az első trükk, nem csak egy trükk van, több trükk van, az első trükk, amit elmondok, ahhoz igazából modern technika sem kell, már persze kell, olyan modern technika, amelyek az űrhajózáshoz kell, olyan modern technika, ami csillagközi űrhajózáshoz kell, tehát olyan, ami mondjuk 50 év múlva, vagy 100 év múlva biztosan a rendelkezésünkre. Ez kell, és némi türelem. Képzeljük el, hát mindig vannak kalandvágyó emberek, ezek a kalandvágyó emberek, ezek elmennek űrhajózni, és jönnek vissza mindenféle információval, 50 év, vagy 100 év, vagy 200 év múlva befagyasztva. Rendben van. Vagy automata szondákat küldünk ki, és azok 100 év múlva visszaküldik a jelet. És abból megtudjuk, hogy van egy nagyon, nagyon hasznosnak tűnő bolygó, valahol 100 fényévre, amit egy olyan civilizáció lakik, akivel nekünk föltétlenül információt kell cserélni, vagy árut. Hogy csináljuk meg? Mondom, amit most elmondok, az semmiféle exotikumot nem feltételez, az az, amit a 100 év múlva lévő technikával biztos meg lehet csinálni. Csak idő kell hozzá. Először egyességet kell velük kötni. Ez beletelik 100-200 évbe. Ugye, mert annyi ideig tart az üzenet megfordulása. Amikor az egyesség meg van kötve, akkor ki lehet alkudni a csereárú, tehát ugye a cserearányt, hogy mit adunk, miért, mennyit adunk belőle, és utána el kell indítani mind a két irányba az árut. Folyamatosan. Hát ez persze kölcsönös bizalom kell, mert ha az egyik fél beszünteti az áruk küldését, akkor a másik csak 100 év múlva veszi észre, hogy becsapták, és csak akkor állíthatja le ő az áruk küldését. De ha megbízunk egymásba, akkor megcsinálhatjuk a folyamatos cserekereskedelmet késés nélkül, csak ennek az elindításához 200-300 év kell az elején. De utána tetszőleges hosszú ideig jöhetnek az áruk. Ez az első trükk. Azért van neki valami baja. Nem csak az, hogy kölcsönös bizalom kell hozzá, és nagyon nagy bizalom, hanem az is, hogy az áruk értéke az ugye néhány száz év alatt komolyan megváltozhat, mert lehet, hogy azt a holmit már mi itthon is elő tudjuk állítani, amit onnan akartunk beszerezni. És csak száz éves késéssel tudjuk őket értesíteni arról, hogy na gyerekek, most már ne küldjétek ezt a valamit, hanem küldjetek helyette más valamit. Ez a fő baja. Tehát azt lehet mondani, hogy vélhetően egy idő múlva ez sem elégíteni ki az embert. Az ilyen megoldás. Van-e más megoldás? Az a válasz, aminél az ember nem kockáztat semmit, az az, hogy nincs. Miért? Van egy olyan dolog, hogy speciális relativitás elmélete. Amelyik azt mondja, hogy a fényterjedési sebessége határsebesség. Azt átlépni nem lehet. Ha valami 100 fényévre van innen, akkor 100 évnél hamarabb nem lehet elérni, és 200 évnél hamarabb nem lehet onnan visszakapni semmit. Ha pedig ez így van, akkor a kérdésnek az a megoldása, amit szeretnénk, egy gyors utazás oda, az nem létezik. Na mostan akkor két kérdést lehet feltenni, igaz-e a relativitás elmélet? Ez az első. Most erre két választ lehet mondani, azt, hogy igen, és azt, hogy nem. Ha nem, akkor persze elképzelhető, hogy lehet valahogy gyorsan is ide jutni, meg oda jutni, de legjobb tudomásunk szerint a relativitás elmélet igaz. Hát én most csak egy érvet mondok, majd mondok még egy-két érvet menet közben, de most csak egyet. Részecske gyorsítókban részecskéket igen nagy energiára próbálunk fölgyorsítani, ez sikerül is. A részecskék megkapják az energiát, de a sebességük nem megy fénysebesség fölé, hanem ahogy az energiájuk nő, egyre inkább közelednek fénysebességhez. Na mostan mindig lehet azon filozofálni, hogyha esetleg a most elérhető energiáknak a trilliószorosára próbáljuk fölgyorsítani a részecskéket, akkor valami történik velük. De ez nem valószínű. A relativitás elméletnek a jóslatait nagyon sok tizedes jegyre igazolták ezek a gyorsítós kísérletek. Ha tesszük bele az energiát a részecske gyorsításába, a részecske egyre közelebb jut fénysebességhez. Kész. Azért egy pillanatra mondom, hogy mi volna a másik lehetőség, már csak azért is, mert ez tudományos, fantasztikus irodalomban megint előfordulgat időnként. Sőt, hát én már fizikusnál is olvastam hasonlatképpen. Amikor a sugárhajtású repülőgépeket elkezdték kikísérletezni valamikor a háború alatt, akkor azt figyelték meg, hogy amikor a repülőgép sebessége közel ér a hangsebességhez, olyan 80-85%-át érte el, akkor egyre nehezebb volt a repülőgépet gyorsítani. Tehát nagy problémák voltak azzal, hogy átlépjék a hangsebességet. Rohamosan nőtt az üzemanyag felhasználás, ha tovább akarták gyorsítani. Aztán, amikor mégiscsak sikerült a repülőgéppel átlépni a hangsebességet, akkor kevéssel a hangsebesség fölött megint csak a repülőgép egész kezelhetővé vált, és egész szépen visszaesett az üzemanyagfogyasztás. Hát ez volt a hangfal áttörése. Ennek pontosan tudjuk, hogy mi az oka. Amíg a repülőgép hangsebességnél kisebb sebességgel mozog, addig az általa összenyomott és meglökött levegő előtte szalad. Na most ez a levegőhullám, ez tovább összenyomja a még már hangsebességgel szalad a repülőgép előtt, és a repülőgép hangsebességnél lassabban. Ez az előre futó léghullám összenyomja a távolabb még a repülőgép előtt lévő levegőt is, és hogy úgy mondjam, értesíti a levegőt arról, hogy valami jön. Tehát valahogy helyet csinál a repülőgépnek. Ha a repülőgép elkezdi megközelíteni a hangsebességet, akkor ezzel baj lesz. A távolabbi levegő részecskék nem elég idővel hamarabb értesülnek arról, hogy valami jön, és ottan valami teljesen ronda, örvénylő áramlás alakul ki a repülőgép körül, és ez emészti föl az energiát. Amikor a repülőgép már lényegesen gyorsabban megy hangsebességnél, akkor valahogy úgy megy át a levegő, mint a kilőtt lövedék, és akkor megint nincs ez a csúnya áramlás. Tehát tulajdonképpen ilyenen lehet filozofálni, hogyha a most elérhetőnél sokkal nagyobb energiákra megyünk föl, akkor nem történik-e valami, amit a relativitás elmélet nem jósolt meg. De én a magam részéről azt mondanám, hogy nem, és ezt azért mondom, mert a kozmikus sugárzásban vannak olyan részecskék, amiknek az energiája az milliárdszor nagyobb, mint a most megépíthető legnagyobb gyorsítókkal megcsinálható energia, és ezek a részecskék sem mutatnak semmi furcsaságot. No. Tehát akkor maradjunk abban, hogy a relativitás elmélet az úgy jó, ahogy van. Akkor jön a második kérdés. Nem lehet-e valamit mégis csinálni, ami a relativitás elmélettel összhangban van, és ennek ellenére gyorsabban tudnánk odaérni a kiválasztott helyre? Tehát a 100 fényévre lévő bolygóhoz 100 évnél hamarabb oda tudnánk menni, és vissza tudnánk jönni. Hát az ember azt mondja első pillantásra, hogy én most valami őrültséget kérdeztem, mert azt mondtam, hogy a relativitás elmélet szerint a fényterjedési sebessége határsebesség, az illető bolygó 100 fényévre van, akkor 100 évnél hamarabb nem lehet odaérni, és tehát 200 évnél hamarabb nem lehet visszaérni róla. Hát akkor meg én most miért kérdezem ezt az egészet? Hát kérem, azért minden nagykapu mellett szokott lenni egy kiskapu, csak meg kell találni. A kérdés az, hogy nincs-e itt valami kiskapu. Tehát nem lehetne valahogy úgy hamarabb megjárni az utat, hogy azt mégse tiltsa a fizika. Na most kérem. Két lehetőség van. Vagy a térnek olyan, két lehetőség van, ami ezt megengedi. Az egyikhez egy óriási szerencse kell. Ha a térnek olyan a szerkezete, hogy az puszta szívjóságból segít rajtunk, akkor a dolog megcsinálható. Ha a térnek nem ilyen a szerkezete, akkor utat kell építeni. Ez az útépítés, ez valami olyan képtelenül nagy munka lenne, amit mi most el sem tudunk képzelni, hogy az pontosan hogy kell csinálni. De ezt a fizikai törvények megengedik. Tehát, hogyha valamikor a távoli jövőben föltétlenül szükséges lesz, hogy egy tőlünk 100 fényévre lévő helyre állandóan oda mehessünk és visszajöhessünk, akkor a fizika ezt megengedi. Azt nem mondja, hogy ezt érdemes lesz megcsinálni, de ha annyira kell nekünk az a hely, akkor meg lehet csinálni. Na most ezt elmondom, hogy hogy. De hát ne várjon itten senki valami tervrajzot. Ez csak egy elvont lehetőség. Ez valami olyan, mint amikor az első homo sapiensek mesélgették egymásnak, hogy hogy lehetne az őserdőben utat építeni. Nem tudták, hogy hogy kell utat építeni, de azt úgy el tudták képzelni, hogy hát egy fát ki tudok vágni. Akkor, ha nagyon sokat igyekeznék, akkor nem csak egy fát tudnék kivágni, hanem 1000 fát is ki tudnék vágni. Azokat úgy egymás végtibe is ki tudnám vágni. Ugye? Aztán valahogy állandóan tüzet égetnék ottan a talajon, hogy nehogy a fák visszanőjenek, és akkor ilyen módon tisztán lehetne tartani azt az utat. Ezt ugye elmesélhették egymásnak, és akkor azt mondta az egyik a másiknak, hogy na jó, de hát ember, Most képzeld el, mennyi munka lenne ez. És minek? De el tudták képzelni, hogy hát az erdőnek egy sávját, azt ki lehetne írtani a fákat, és tisztán lehetne tartani, de azt mondták, hogy hát ez semmi, sem unokáink nem fogják tudni megcsinálni, mert ez olyan hatalmas munka. Na most azért mondom először az első lehetőséget, hogyha kegyes hozzánk a természet. Valószínűleg nem az. De most kérem tisztelettel, rajzolok. Itt van egy sík lepedő. Ezen a sík lepedőn itt van két pont. Ennek a két pontnak a távolsága annyi. Mit tudok tenni, hogy ennek a két pontnak a távolsága ne annyi legyen, mint amennyi, hanem kisebb? Na most azt mondaná az ember, hogy hát nem sokat. Ugye? Na most van a következő a helyzet. Dehogy nem, mégis lehet valamit csinálni, én borzasztó rosszul rajzolok térbe, de ha azt csináljuk, hogy ezt a lepedőt, most ezt letörlöm, és helyébe rajzolom az ujjat, ha ezt a lepedőt fölgöngyük, ugye, és akkor itt van az egyik pontunk, és itt van a másik, és itt összevallom a lepedőt. Akkor ez a két pont már rögtön közel került egymáshoz. Egybe az irányba ugyanolyan távol vannak. De összehajtottam a lepedőt úgy, hogy közel kerüljenek egymáshoz, és összevartam, és akkor melyik is át lehet járni. Na jó. Most hát képzeljük el, hogy a világegyetem szerkezete olyan, hogy a tér az többszörösen visszahajlik önmagára. Nem tudom, hogy miért lenne ilyen, de akár ilyen is lehet. Na most képzeljük el, hogy ez a távolság itt, ez egy csillagászati távolság. Tehát mondjuk millió fényéves távolság ez így. Akkor nincs semmi bizonyítékunk az ellen, hogy nem ilyen a szerkezet. Ugye? Na most képzeljük el, hogy ezek a felületek itt megközelítik egymást, és kis csövecskéken vagy miken összevarródnak. Akkor innen át lehet járni ide. Mondjuk mi itt vagyunk. Akkor az nem létezik, hogy ide hamar elérjünk. De ide, ami sokkal messzebb van, hamar elérhetünk, ha megtaláljuk azt a kis torkot, amin át kell menni, és akkor egészen máshova jutunk. Na most a következőt lehet mondani. Ilyen bonyolult szerkezete a térnek vagy a téridőnek az minden bizonnyal van. De részint egészen nagy, részint egészen kicsi léptékben. A homályos kijelentés a következőt jelenti. Amikor a nagy ősrobbanásban az egész univerzum, vagy az univerzum görbületi sugara 10^-33 cm volt, ez az úgynevezett Planck-hossz, akkor az univerzum szerkezete, geometriája borzasztóan habos volt. Itt a bubolék. Na most ez aztán megtárult. Elképzelhető, hogy ilyen kis csövecskék fönnmaradtak benne, de ezek legfeljebb ilyen 10^-33 cm átmérőjűek. Még akkor is, hogyha nagyon messzire mennek el. Hát azon nem tudunk át. Minden bizonnyal ilyen egészen vékony járatok vannak a téridőben. Habár hogy milyenek, azt nem tudjuk, mert ugye ahhoz a kvantumelméletet, az általános relativitás elmélettel előbb egyesítettek. De hogy olyan nagyobb átjárható likak vannak-e, az, hát arra nem mond semmit a kvantumelmélet. Éppenséggel lehet a tér szerkezete olyan, hogy legyenek. Egy biztos, hogy nagyon távoli pontokat köthetnek csak össze. A csillagászati megfigyelések nem mutatják azt, hogy ilyen visszahajlások és hasonlók lennének a közelben. mintha egy görbült lenne a fél. Ha egy lepedőt hajtott vissza, egy csík lepedőt, akkor nem. De ha egy ilyen gömbi valami csinálom ezeket a gyűréseket, akkor már nem tudom görbület nélkül megcsinálni. Ha viszont valahol görbület van, akkor az a fény terjedésén úgy látszik, mintha tömeg lenne, az megfókuszálja a fényt, vagy elhajlítja, vagy valamit csinál vele. Ha a, mondjuk a mi galaxisunkon belül ilyen hely biztosan nincs. Sőt, a legközelebbi galaxisok távolságáig sem lehet ilyen, mert azt észrevettük volna. Tehát biztosan csak nagyon távoli pontokkal lehet ilyen összeköttetés. Nem arról van szó, hogy a csövecskét nem látjuk. A csövecske az lehet mondjuk egy 100 méter átmérőjű cső, és akkor azt ugye 100 000 fényér távolságról már ugyan nem veszik észre. De ahol így visszahajlik a térszerkezete, ott a térgörbület miatt valamit kellene látnunk, és ilyen hely mi köztünk és a szomszéd galaxisok között biztos nincs. Viszont az esetleg elképzelhető, hogy a világegyetem bizonyos nagyon távoli részeire át lehet járni valahol. Na jó, de akkor most tessék meggondolni, hogy mi annak a valószínűsége, hogy itt a közvetlen közelünkben is legyen egy ilyen végződés. Mert ha van, akkor át tudunk jutni valahova. Nem tudom ugyan, hogy hova, de hát az nagyon érdekes hely lesz. De mi annak a valószínűsége, hogy itt a közelünkben van egy ilyen vége, ilyen torzor. Jó, hát ezért mondtam azt, hogy ha nagyon kegyes velünk a természet, akkor ad egy ilyen lehetőséget, de ez nem valószínű. Na mostan akkor jön az ütőzítés. Hát az most egy pillanatra, most még nem is kell rajzolni, mert ezt el lehet mondani. Kérlek, az általános relativitás elmélet azt mondja, hogy a téridő geometriáját a benne lévő anyag határozza meg. Nagyon jó. A téridő geometriája az többek között a téridő pontjainak a távolsága. Tehát, hogy két megadott pont milyen között mekkora a távolság, azt az ott elhelyezkedő anyag határozza meg. Nosza. Hát akkor meg lehet csinálni a következőt. Azt akarom, hogy csak egy fényév legyen a távolság két olyan pont között, ahol most 100 fényév. Mit kell csinálni? Ügyesen anyagot kell halmozni valahogy a két pont közé. Hát, hogy pontosan hogy, azt tulajdonképpen ki tudnám számítani, de hogy mondjam, ilyen munkát senki nem rendel meg, mert nincs, pillanatnyilag nincs gyakorlati hasznosítása. Tehát az elmélet a kezünkben van, ki lehetne számolni, hogy milyen elrendezésben hogy kéne kiraknia az anyagot ahhoz, hogy ez a távolság lerövidüljön. Nem egy könnyű számolás, de végig lehetne csinálni. Hanem most elég egy becslés. Mit kell csinálni ahhoz, hogy lényegesen változzon a tér geometriája? Hát az nagyon sűrű anyag kell. Neutron csillagok környékén, szóval közvetlenül a felületükön, a távolságok 20%-nyival változnak meg ahhoz képest, ami akkor lenne, ha nem volna ott a csillag. Hát az már valami. Már egy neutron csillag a maga környezetében már valami észrevehető dolgot csinál. Tehát mit lehet mondani? Csak hatáskeltés véget valami olyan, hogy valószínűleg egy csövet kellene kirakni csupa neutron csillagból, ugye köztünk, meg a szomszéd pont között. Na most akkor az ember azt mondja, ennyi neutron csillag nincs. Hát nézzük meg, hogy van-e. Természetesen az fog adódni, hogy nincs. A tejútrendszerben van 100 milliárd csillag. Mondjuk ennek a tized része kiégett neutroncsillaggá. Nem hiszem, hogy a tized része kiégett volna neutroncsillaggá, inkább csak a század része, de hát legyünk optimisták. Ez 10 milliárd neutroncsillag. Egy neutroncsillagnak az átmérője az 10-20 kilométer. Tehát ezzel mondjuk 100 milliárd kilométert ki lehetne rakni így, ami azért messze van még egy fényévtől. Hát az ugye a naprendszer átmérőjének körülbelül 10-szerese, de azért az még nem egy fényév. Na jó, de lehet, hogy nem kellene őket hézagmentesen rakni. Szóval egyrészt, másrészt, hát jó, hát akkor most már álljunk neki, és mondjuk mindenféle képtelenségeket. Ha az ősember kiszámolta volna, hogy mennyi nagyobb méretű, nagyjából kocka alapú kő kell ahhoz, hogy a Duna fölött egy hidat építsen, akkor arra jutott volna, hogy ennyi kő nincs. Mennyi olyan nagyobb méretű kocka alapú kő. Hát nem is abból építik a hidakat, hanem ugye csinálnak vasat, vagy téglát, vagy valamit, művi úton, és abból rakják. No, tehát a következő a helyzet. Hogy igenis lehet mondani arra a módozatot, hogy két pont között a távolságot lecsökkentsük. Ki lehetne számolni, hogy mit kellene csinálni ahhoz, hogy ezt meg lehessen tenni. Az jön neki, hogy jelenleg nem, hogy a technikánk nincs meg hozzá. Én itt beszélgetek. Azt mondom, hogy fogjunk meg egy csomó neutroncsillagot, hordjuk ide és rakjuk így ki. Hát most hogy? Hát egy neutroncsillagnak akkora a tömege, mint a napi. Ugye, na most akkor mi? Kössünk rá egy drótkötelet, és fogjunk el egy űrhajót, és kezdjük el gyorsítani. Szóval ezek képtelenségek. De ilyen anyag van, ha az emberiségnek erre ideje, energiája és pénze lesz, akkor oda tudja vinni. Ha nem lesz, akkor nem tudja. De hát a következő helyzet, két pont között a távolságot igenis így le lehet csökkenteni. Na de, most nem is arról beszélek, hogy ez mennyi neutroncsillag kellene, honnan vegyük, meg hogy vigyük oda, hanem a következőt mondom. Ennek a műveletnek az elvégzése nyilvánvalóan több időbe kerülne, mint 100 év. Hogy 100 évbe belekerülne, az biztos. Mert képzeljük el, hogy egy néhányat oda is kell vinni a végére. Hát a 100 évnél hamarabb nem tudjuk oda vinni, mert 100 fényévre van, amikor az egészet megkezdjük. Ugye? Tehát biztosan ez nem 100 évbe kerülne, hanem 200-ba, 500-ba vagy 1000-be, még akkor is, hogyha egyébként anyag, pénz meg energia volna hozzá. Ugyanúgy, mint az útépítés. Ahogy mondtam, a Via Appia megépítése hosszabb időt vett igénybe, mint hogyha Via Appia nélkül gyalog végig mentek volna a távolságon. De amikor már megvolt, akkor gyorsan végig lehetett vele menni. erre ezt, mint elvi lehetőséget a fizika megengedi. Tehát ha valaki hajlandó utat építeni, akkor a fizika legfeljebb azt mondja, hogy ember, honnan veszed hozzá az anyagot, és honnan lesz ennyi energiád és ennyi időt? De ha ő erre azt mondja, hogy azt én meg fogom szervezni, akkor a fizika azt mondja, hogy ja kérem, akkor nekem egy szavam sincs hozzá, ezt meg lehet csinálni, és így kell kirakni azt a sűrű anyagot. Na jó. És akkor az út meg van építve. Ellenpélda. Ugye vannak a Földön tengerek. És akkor a tenger egyik partjáról a másik partjára csak hajón lehet átjutni, és az lassú. Ha híd lenne, akkor gyorsabban lehetne átjutni. Na, tegyük fel egy pillanatra, hogy nem létezik repülés. Tehát éljük bele magunkat a múlt század közepének a technikájába, amikor a repülőgép elképzelhetetlen volt. Léggömbök voltak, na de hát az kormányozhatatlan volt, nem volt sebessége, és így tovább. És gondoljuk el, hogy valaki sokalja mondjuk a London és New York közötti hajóútnak az idejét. És azt mondja, hogy jaj, de jó lenne, ha ezt vasúton meg tudnám tenni, mert úgy mondjuk egy nap alatt le lehetne tudni. Hát kérem, akkor az lett volna a válasz, hogy hidat kell építeni. Semmi lehetetlen nincs benne. Van egy úgynevezett északi tengeri hátság, ahol a tengerfenék nincs sehol se lejjebb, mint 600 méter. Hát akkor ugye azt mondja, az ember 600 méteres pilléreket rakok le, és arra kirakom a hidat. Na jó, hát akkor kiszámolták volna, hogy ez mennyi acél kell, mennyit nyom egy pillér, és így tovább. Nem az lett volna a válasz, hogy ezt nem lehet megcsinálni, az akkori technikával nem lehetett volna megcsinálni, de nem az lett volna a válasz, hogy 500 év múlva nem lehet megcsinálni. Inkább az lett volna a válasz, hogy valószínűleg nem csinálják meg, mert hát az már nem olyan nagy különbség, hogy 4 napig megyek-e, vagy 1 napig, már azt valahogy az a különbség nem éri meg ezt az óriási. Én nem tudom elképzelni, hogy egy 100 fényévre lévő csillag valamelyik bolygója olyan ménkű fontos lenne a számunkra, hogy annak a könnyű eléréséhez neutron csillagokkal végig kirakjuk az utat. De ha valamiért mégiscsak olyan fontos lesz, ezt a fizika megengedi. Tehát le lehet rövidíteni a távolságot. Na mostan akkor, ha már idáig eljutottunk, akkor mondok valamit, ami bizonyos szempontból még kalandosabb, bizonyos szempontból viszont egyszerűbb, tudnélik, lehet, hogy ilyen smik vannak a világban, és nem kell őket építeni. Van egy olyan dolog, hogy gravitációs összeomlás. Van egy csillag, ne a napot képzeljük el, a napnak a tömege túl kicsi. Képzeljünk el egy jó nagy csillagot, aminek a tömege a nap tömegének mondjuk 6-szoros. Hogy néz ki az a csillag? A csillagnak van egy belső része, itt megpróbálom lerajzolni oldalba. Itt mérjük a távolságot kifelé a csillag középpontjától, és ide fölrajzolom a héliumnak a százalék arányát a csillagban. Ugye amikor a csillagok megkezdik az életüket, akkor döntő részben hidrogénból állnak. A hidrogén az 4 darab hidrogén mag, az egy hélium magot képez, és 2 elektron, meg valami neutrinok, meg fotonok jönnek ki. A fotonok, meg a neutrinok hozzák az energiát. Így történik az energiatermelés. Na de ez azt jelenti, hogy a csillag termeli az energiáját, úgy egyre inkább nő a héliumnak az aránya a csillag anyagában. Igen ám, de a csillagnak a mérete olyan óriási, hogy a hélium, ami keletkezett valahol, az nem tud eljönni a csillag külső részeibe, óriási nagy a távolság, úgyhogy a csillag egész élete során nem jut valószínűleg oda ki. Ez azt jelenti, hogy a középső részen, ahol, ami forró, tehát több hélium keletkezett benne hidrogénból, gyorsabban ment a fúzió, ott elkezd felszaporodni a hélium. Tehát itt hélium van, és itt hidrogén. Amikor a csillag fiatal volt, akkor így nézett ki a hélium arány. Mindenhol volt valamennyi hélium, mert abban az anyagban, amikor a csillag keletkezett, volt 21 néhány százalék hélium. Most, ahogy az idő múlik, a csillag öregszik, és egy idő múlva így néz ki az elemösszetétel. Később így. Még később így. Tehát a csillag belsejében teljesen hélium lesz, és hidrogén már nem lesz. Hát akkor kérem, leáll a fúzió. Igaz, hogy itt kint van még valamennyi hidrogén, de ez a része a csillagnak nem olyan forró. Mert ugye a csillag középpontja a legforróbb, a csillag külseje az mondjuk valami 6000 vagy 8000 vagy 10000 fokos. 10 millió fok kell ahhoz, hogy a fúzió menjen. Hát akkor ki lehet számolni, hogy milyen mélységben van meg az a 10 millió fok. Itt kint hiába van hidrogén, az már nem tud fúzionálni. Na most akkor mi történik? Kérem. Belül 100% hélium van, tehát leállt a hidrogén fúzió. Nincs energiatermelés. Viszont a csillag felülete sugároz. Főtagja. Ezért a csillag hűl. Na most, ha a csillag hűl, akkor a csillagot alkotó gáz nyomása csökken. Igen ám, de a csillag anyagának a tömegvonzását, a kölcsönös vonzását, azt a nyomás ellen súlyozza. Ha a gáznak nincs nyomása, akkor a csillag elkezd összehúzódni. Na kérem, amikor elkezd összehúzódni, akkor fölmelegszik. Egy idő múlva a csillag közepén nem 10 millió fok lesz a hőmérséklet, hanem 100 millió fok, és a hélium magok elkezdenek szénmagokká is szállni hármasába. Akkor megint megindul a fúzió, akkor most ezt törlöm le, és ide a szén rajzolom föl. És akkor kezdetben valami nagyon kevés szén volt a csillagban. A belsejének a java része héliumból állt, a külsején még valami hidrogén is van, de az nem érdekes. És akkor megint, ahogy múlik az idő, a belsejében szén termelődik, a külsején hélium marad, még inkább külsején hidrogén, de az most nem érdekes. Amikor a belseje már teljes egészében szénből áll, ugye itt van egy külső hely, amiben hidrogén van, akkor megint leáll a fúzió. Akkor megint a csillag külseje még sugároz, de a belseje már nem termel hőt, elkezd összehúzódni, az összehúzódástól megint fölmelegszik. Na most ez a folyamat sokkal bonyolultabb, mint ahogy most mondtam, mert azt mondják, van még egy olyan szakasz is, amikor itt a héjban lévő hidrogén gyújt be, és akkor a csillag óriásira fölfúgódik, és talán ezek lesznek a vörös óriások. De a lényeg az, ha a csillag tömege elég nagy, akkor ő még végig, és mindig azt az anyagot, ami éppen az előző lépésben kialakult a középpontjával, azt elkezdi egy termonukleáris fúzióba egy nehezebb magja átalakítani. Igen ám? De ez csak a vasit mehet. Mert a protonok és a neutronok a vas magjában vannak a legnagyobb energiával kötve. Ezért, ha hidrogénból vasat tudnék összerakni, energia szabadulna föl, de ha az uránt szét tudom hasítani vas környéki magokra, akkor is energia szabadul föl. Vagyis, ha vasból összerakok nehezebb magokat, akkor már nem energiát nyerek, hanem energiát lesznek. Tehát amikor a csillag belseje már nagy részben vasból, aztán én nem tudom, egy külső rétegben van magnézium és még kívül szén, de ezek már hidegek, akkor a csillag egyszerűen fúzióban nem tud több energiát termelni. Akkor megint elkezd hűlni, megint elkezd összehúzódni, de ennek az összehúzódásnak már nem lesz vége, mert nem gyújt be újra a fúzió. Most kis tömegű csillagra mégiscsak lesz vége, és egy fehér törpe lesz a csillagból. Különböző kvantumelméleti okai vannak annak, hogy az anyagnak idegen is van bizonyos nyomás. Most nem akarok belemenni, hogy miért. Ez van, de egy körülbelül másfél naptanennél nehezebb csillag hidegen már nem tud megállni az összehúzódásba, hanem minden határon túl húzódik össze. Hát ezt kérem a gravitációs kollapszus, vagy gravitációs összeomlás, amiről sokat lehetett olvasni tudományos fantasztikus regényekben is, ismeretterjesztő irodalomban is, biztos már én is beszéltem róla valamit. Mindenféle érdekes tulajdonságai vannak. Na most kérem, a következőt kell itt mondani. Amikor a csillag egy néhány kilométeres méretre húzódik össze, egy olyan néhány naptömegű csillag, akkor már az általános relativitás elmélet szerint nagyon erősen görbíti maga körül a teret, tehát ez a nagyon sűrű anyag nagyon erősen elkezdi alakítani a tér geometriát. Na most, ha a csillag eredetileg gömb alakú volt, nem forgott, akkor ottan kialakul egy olyan közönséges fekete lyuk, mint amiről annyit lehetett olvasni. Annak a közepén a csillag anyaga egyetlen végtelen sűrűségű ponttá húzódik össze. A fekete lyuk környékén néhány kilométer távolságban van egy úgynevezett horizont. Ha az alá jutunk, akkor onnan már nem tudunk visszajönni, az onnan belülről indított fényjelek nem jutnak ki, és így tovább. Ez egy izgalmas dolog, de ez minket most nem érdekel, mert ennek semmiféle gyakorlati felhasználása nincs. Ellenben mi van, ha a csillag forog? Hát egészen pontosan azt kellene mondanom, hogy nem tudjuk, hogy mi van, ha a csillag forog, mert forgó csillagok gravitációs összeomlását még nem sikerült általánosan végigszámolni. Ez egy óriási nagy munka, majd 10-20 év múlva meg lesz. Ellenben vannak olyan geometriák, amiket az általános relativitás elmélet művelői matematikai eszközökkel megtaláltak, és úgy gondolják, hogy azok esetleg ilyen összeomlásoknak a végállapotai lehetnek. Ez általános relativitás elmélet gravitációs egyenleteinek a megoldásai. Na most kérem tisztelettel, van közöttük olyan, ami a következőképpen néz ki. Itt egy gyűrű. A gyűrű vastagsága az arányos a csillag tömegével, és a gyűrű átmérője az arányos a csillag perdülete osztva a tömegével. Valóban kellene itt fénysebességet, meg egyéb arányossági tömegével. Na most, ha a csillag nagyon gyorsan forgott, akkor kialakul egy gyűrű. Na most a gyűrű, mi az, hogy a gyűrű vastagsága? Ez az erősen görbült része a félnek. Tehát itt van az, ahol a geometriában ami nagyon furcsa. Itt nem nagyon furcsa. És itt távol olyan, mint amilyen az. Na most kérem, ha a csillag nagyon gyorsan forog, akkor előállhat egy olyan végső alakzat, aminél ez a gyűrű, ez sokkal keskenyebb, mint az átmérő. És akkor itt át lehet járni a közepén. Na most, ez néhány kilométer ez a vastagság, és akkor ez mondjuk néhány tíz kilométer. Na most kérem tisztelettel, az ilyen gyűrű alakú végállapotoknál van egy nagyon furcsa tulajdonság, nem minden gyűrű alakú megoldás ilyen, de vannak olyanok, amik a következő tűnnek. Ha megkerülöm a gyűrűt, akkor a gyűrű mögött vagyok, az ugyanolyan pont, mint a gyűrű előtt. Ugye, itt van egy test, ha elmegyek mögéje, Hát az egy ugyanolyan pont, mintha itt lennék. Érzem valahogy a vonzását, de itt ugyanannyira érzem, mint itt. Igen, ám, de ha keresztül megyek a gyűrűn, nem megkerülöm, hanem átmegyek a tengerre irányába. Tehát itt átjövök, kilukadok ide. Ez a pont, hát nincs harmadik kezem. Ezt most borzasztó nehéz lesz lerajzolni, mert valahogy mutatnom kell azt, hogy most átmentem a gyűrűn, nem megkerültem. Itt van egy pont, amit úgy érek el, hogy átmegyek a gyűrűn. És ebben a pontban nem vonzást érzek a gyűrű anyagától, hanem taszítás. Ha megkerülöm a gyűrűt, és elmegyek egy olyan pontra, ami látszólag ugyanitt van, ott egy vonzást érzek, megkerültem a gyűrűt, és a másik oldalon. Ha átmentem a közepén, akkor elérkezek egy pontra, ami gyártatlan pont, jó messze van már a gyűrűtől, a geometria már majdnem olyan, mint itt. Tehát alig érzek gravitációt, de amit érzek, az taszító. Mert most nem az a baj, hogy taszító gravitációt érzek, az is elég gyűrűtlen. Hanem kérem, ez azt jelenti, hogy ha én átmegyek a gyűrűn, akkor nem ugyanoda jutok, mintha megkerültem volna. Ez viszont azt jelenti, hogy a gyűrű megkettőzte a teret. Tudnélik, amíg az eredeti csillag volt itt, hát az jó nagy volt, addig csak olyan helyekre lehetett eljutni, mint ahova a gyűrű megkerülésével jutott. Amikor kialakult a gyűrű, és átmentem a gyűrű keresztül, és bementem oda nem mögé, hanem át, akkor ott olyan helyek vannak, ahol a taszító gravitáció mutatja, hogy nem ott vagyok, mintha megkerültem volna a gyűrűt. Tehát még egyszer ugyanakkor a világ keletkezett, mintha mekkora eredetileg volt. Na most, aki ezt nem akarja elhinni, annak én azt tudom mondani, hogy igaza van. Aki el akarja hinni, annak is azt tudom mondani, hogy igaza van. Ez az alakra az általános relativitás elmélet egyenleteinek egy teljesen legális, tökéletes, pontos megoldás. Sajnos nem én találtam. Amikor én elkezdtem a szakmát, akkor már megvolt, a 60-as években találták. Az illető világhíres, Kermekítve. Na mostan annyit tudok mondani, hogy az általános relativitás elmélettől ilyen alakzatok létezhetnek. És ezek nagyon úgy néznek ki, mintha forgó csillagok gravitációs összeomlásában tudnának létrejönni. Lehet, hogy van valami fizikai jel, ami megtiltja a kialakulásukat. Ezt nem tudom. De ha ilyen alakzatok léteznek, akkor azokon keresztül menve máshova tudok eljutni, mint hogyha megkerülök őket. Most, ha el tudom képzelni azt, hogy egy ilyen alakzat gravitációs összeomlásban tényleg létrejön, ezt nem kötelező elképzelni, én sem tudom, hogy elképzeljem-e, hogy létrejön, vagy ne képzeljem el, mert paradoxon kell csinálni, akkor is, ha elképzelem, vagy akkor is, ha nem. De ha elképzelem, akkor azt mondom, hogy egy ilyen forgó nagy csillag gravitációs összeomlása, minthogyha kinyitott volna egy ajtót egy másik ugyanakkor a világegyetemre, mint az, ami van. Ez egy abszurdum, persze. Na mostan tudnélik, ha már átmentem a gyűrűn, és elkezdek eltávolodni tőle, akkor végtelen távolságig mehetek el. Új helyek vannak. Na most esetleg a paradoxont valahogy lehet föloldani. Én nem mondom, hogy úgy lehet, én nem sugallok semmit. Egy lehetőség azt mondani, hogy ilyen nagy forgó csillagok gravitációs összeomlása csinálja meg talán azokat a csöveket, amik a világegyetem távoli részei felé kinyílnak.
amit ugye itt fölrajzoltam, amikor ezeket az összehajtogatott lepedő alakú tereket rajzoltam. Én nem mondom, hogy ez így van. Az is lehet, hogy ezek a gravitációs egyenleteknek ezek a megoldásai nem jók semmire, és egy fizikai jelvel mondjuk majd valaki kimutatja, hogy ilyenek nem jöhetnek létre. Lehet. Én azt mondom, hogy a ma érvényes fizika ilyenek létezését nem tiltja meg. Tehát elképzelhető, hogy időnként a természet kegyességből megcsinálja nekünk azt, hogy kinyit ilyen csöveket, vagy átjárókat, vagy alagutakat, amin a világegyetem távoli részeire jutunk el. Ha ezt megcsinál, ha ezt egyáltalán hajlandó nekünk megcsinálni, akkor ezt olyankor csinálja meg, amikor nagyon nagy tömegű és nagyon gyorsan forgó csillagok omlanak össze. Na hát az egy látványos dolog, és ottan óriási energiák szabadulnak föl, és igen furcsa dolgok történhetnek, úgyhogy... Ha nem, akkor nekünk kell építeni utakat és alagutakat, és a mi számunkra éppen annyira elképzelhetetlen lesz, vagy most éppen annyira elképzelhetetlen egy ilyen alagút megépítése, mint amilyen elképzelhetetlen volt, kérem, a dél-franciaországi barlangfestő homo sapiens ősembernek, akinek az agya pontosan annyira fejlett volt, mint amilyen tekérben, azok a dolgok voltak beletéve, az, hogy valamelyik utódja ottan a melyik hágó, az a Szent Bernárd hágónál, vagy minél, azért, hogy ne kelljen oda fölmenni, épít egy 30 km hosszú alagút. Kérem tisztelettel, a barlangfestő dél-franciaországi homo sapiens igenis tudta, hogy kell alagutat csinálni. Ha a barlangját meg akarta hosszabbítani 2 méterrel, hogy abban kialakuljon valami zug, akkor neki tudott állni, és különböző főeszközökkel ütni tudta a falat. Ha nagyon sokáig ütötte, akkor ott leomlott valami szikra. Elképzelhető, hogy tudott a barlangjában egy másik kijáratot csinálni, és az biztos, hogyha volt egy kiárat, de ez csak ilyen öklöndi, és kilátott rajta, akkor azt, hogyha sokan nagy kövekkel ütötték, akkor kitágították annyira, hogy ő kimásszon. Tehát megkezdte a természet átalakítását. Na mostan egy különösen fantáziadús barlangfestő ősember az el tudta volna képzelni, hogy na kérem, és hogyha egy egész hegység alatt akarom csinálni, akkor ugyanígy kell csinálni, csak sokkal tovább és sokkal nagyobb skálán. Hát ezt tudom én mondani a tisztelt hallgatóságnak. Fizikai törvények nem tiltják utak, hidak és alagutak kiépítését a világegyetembe. Ehhez ilyen galaktikus mérnöki munkára van szükség, amit hát amikor az emberiség eljut arra a technikai fokra, amikor erre képes lesz, akkor meg fog csinálni, mert fizikai törvények nem tudják. Hajlandó vagyok akárkivel fogadni a terembe, hogy 10 000 éven belül ez megvalósul. Még egy dolog, a Dyson féle gömb. Ez nem galaktikus skálán van, ez csak naprendszer skálán van, de műfajilag nagyon hasonló a belőzőhez. Egy Dyson nevű részecske fizikus javasolta, és erről valószínűleg jó néhányan olvashattak, mert ezt egy időben elég komolyan emlegették. Vannak benne nem csak technikai képtelenségek, hanem egyelőre olyan problémák, amivel el sem tudjuk képzelni, hogy oldjuk meg. De az ötlet lényeg a következő. Tegyük fel, hogy a hosszú távú űrhajózás, tehát a csillagközi űrhajózás valamiért nem célrevezető. Tehát én nem tudom, nem tudunk jó fotonrakétát csinálni. Fotonrakétát lehet csinálni. Semmi akadály. A fénysebességet meg lehet közelíteni. De tegyük föl, hogy technikai okokból nem tudunk jó fotonrakétát csinálni, vagy a legközelebbi lakható bolygó csak nagyon messze. No,
Képzeljük el továbbá, hogy az emberiség szaporodik tovább, és több energiára lenne szüksége. Most azt könnyebb lehet látni, hogy hát nem arról van most szó, hogy a szénkészlet véges, hanem arról van szó, hogy hát azért a Földet nem lehet a napsugárzásával összemérhető mennyiségű energiával megterhelni, mert akkor mondjuk fölforranak az óceán. Tysonnak az az ötlete volt, hogy hát hiszen a napsugárzásnak a döntő része teljesen fölöslegesen elpocsékolódik.
Miért?
Hát kérem tisztelettel a következő miatt. Itt a nap. Itt a földpálya. Itt a föld. Na most kérem tisztelettel a nap, az nem teszi meg nekünk azt a szívességet, hogy fókuszálja a sugárzását. Az minden irányba egyformán sugároz. Ebből a Föld egy ekkora felületen fogja fel a sugárzást, a többé meg kimegy a világébe, micsoda helyreállás. És mi a megoldás? A megoldás nagyon egyszerű. Gömbhéjat kell építeni a Föld pálya távolságában. Gömb. Bezárni a napsugárzáson. Nem melegszik túl, mert azért a belső oldala a gömbhéjnak az valamennyire fölmelegszik. És utána elkezdődik a hővezetés kifelé. Ilyen hőmérséklet innentől idáig esik, és itt eléri a világűr hőmérsékletét, és semmi van. Na mostan akkor az ember azt mondja, hogy utána szíveskedjünk belakni az egész felületet. És akkor rendelkezésünkre fog állni a teljes napsugárzás energiája. És az aztán nagyon sokáig elhúzódik. Gondoljuk meg, most hány részét hasznosítjuk, gondoljuk meg. A földpálya mérete a 150 millió. A Föld sugara az 6300 valamennyi kilométer. Most ennek a kettőnek a hányadosának a négyzetét kell venni, és akkor kapjuk ennek a nagy gömbnek a felületét, elosztva a Föld felületére. Na most még valahol valami kettes vagy pi faktor kell, mert ugye a Föld csak a nap felé első oldalán fogja fel a napsugárzást, és a másik oldalát nem. De ezzel már nem érdemes szórakozni, mert az látszik, hogy ha én itt levágok 3 nullát, és itt levágok 3 nullát, akkor azt kapom, hogy 150 ezer osztva 6-tal, ami 25 ezer, ha jól emlékszem, és a 25 ezernek a négyzete, az pedig az 625 millió. Lehet, hogy egy-két nullát eltoltam valahol, de ez mindenképpen elég sok. Tehát ez nagyjából 1 milliárd, tehát a napsugárzásnak csak 1 milliárdod részét fogja fel a Föld. Tehát 1 milliárdszoros energiát tudunk nyerni, és hát ráadásul szépen be is tudjuk lakni a terület. Óriási távlat. Na mostan akkor a probléma, hát itt sok probléma van, az egyik az, hogy miből csináljuk az anyagot. Na mostan, hát a Föld elporlasztása az nem segít, az ember mondjuk föláldozna a Földet. De az nem segít, mert hát tessék megnézni, azt találtuk, hogy a felületek aránya milliárd az egyhez. Tehát ha a Föld anyagából csinálunk ilyesmit, akkor annak a vastagsága a Föld átmérőjének az 1 milliárdod része lesz. Na mostan a Föld az 6000 kilométer, mondjuk 12000 kilométer átmérőjű, mondjuk egy 10000 kilométer, az 10 millió méter, az 1 milliárd centiméter, tehát a Föld anyagából 1 centiméter vastag gömbhéjat tudnánk csinálni, hát az nem elég. Ugye, mert nincs tartása. Na most az ember azt mondja, hogy a nagy bolygók, igen ám, de hát a nagy bolygók azok miből vannak? Hát gáz. Az ide nem használható. El kell menni egy szomszédos csillaghoz.
meg kell nézni, hát ha van egy jó nagy cikla molekula. Azt ide kell hozni, el kell korítani. Abból megcsinálni, hát abból sem lesz nagyon vastag fal, de abból mondjuk lesz 10 cm-es. Most jön a trükk, hogy nem annak kell tartania minket, hanem utána annak a felületét olyan kókhálószerűen, vagy ilyen, ahogy az állványok vannak a falak mentén, azt így be kell hálózni, és azon kell. Aztán fokozatosan úgyis a rendelkezésünkre álló energiából mindenféle finomítót fogunk oda csinálni. Na most, ha ez így megvalósulna, akkor ez a gömb, ami ugye a föld utódja lenne, ez biztosan nem kezdene rádiójeleket küldözgetni űrbeli társainak, mert ugyan minek. Ez olyan magának való civilizáció. A Dysonnak valami ötlete volt, hogy elképzelhető, hogy az előre haladott civilizációt ezt már még megcsinálták, most nekünk nem rádióznak, mert semmi szükségük ránk. Viszont arról lehetne felismerni őket, tessék megnézni, milyen ennek a izének a sugárzása. A napfényt már nem lehetne közvetlenül látni, mert ugye az el van takarva. Tehát ez az egész az infravörösben sugároz. Azt is nagyjából meg lehet mondani, mert csak hősugárzása van a fal hátulja. Azt is úgy durván meg lehet mondani, hogy milyen infravörösben. Hát a belső oldalon, azon szobahőmérséklet van. Tehát a külső oldalon valamivel kevesebb. Tehát egy ilyen, nem tudom én, mondjuk mínusz 100 foknak megfelelő hőmérsékletű infravörös sugárzást kellene látni, de olyan teljesítménnyel, mint a nap teljes sugárzása, mert vigyázom, ha azt akarom, hogy a belsejében ne növekedjen a hőmérséklet, akkor a teljes napsugárzásnak át kell alakulni a hősugárzásra, és ki kell lépnie a falkúvónak. Tehát amikor az építés befejeződött és belaktuk, akkor utána ez a gömb annyi energiát sugároz ki időegység alatt, amekkorát a nap sugározik nem belül. Csak sokkal hosszabb hullám lesz. Na most az infravörös csillagok vannak. Csak hogy azok nagyon halványak, mert minél kisebb egy csillag, annál inkább sugároz. Minél kisebb egy csillag, annál kevésbé folyik benne a fúzió, annál inkább vörös vagy infravörös a színe, viszont annak akkor nagyon kicsi a teljesítménye is. Azt lehet mondani, hogy nem várja az ember a természetben, hogy létezzen egy csillag, ami olyan teljesítményű, mint a nap, de infravörösben sugároz, és láthatóban nem. De ezt a falat odarakjuk, akkor ez a helyzet. Következésképpen valami furcsa csillagokat, vagy valami furcsaságokat kellene látnunk, amiknek nagyon alacsony a hőmérsékletük, de annyi a teljesítményük, mint egy normál csillag. Ő azt mondta, hogy tessék így keresni a testvér értelmes civilizációkat a világegyetemben. Na mostan, hát ez nem galaktikus mérnököskedés, ez csak az egész naprendszer átalakítása. Most én nem mondom azt, hogy ez a dolog megy, mert ugye tessék elképzelni most. Ez a gömb vagy forog, vagy nem forog. Ha nem forog, hát a nap vonza. A nap minden egyes részét vonza. Most az egész gömb merev egész, nem fog a napra leesni. Mert a középpontjában van a nap. Tehát, hogy úgy mondja, minden pontja akkor van legközelebb a naphoz, ha innen. Igen ám. De ha ez nem tökéletesen merev, akkor a napnak a vonzása előbb-utóbb az egyik részét így elszakítja és behúzza. Na most hát egy vagy 10 centi vastag falat, hogy merevíthető úgy ki. 150 millió kilométeres méreten megmaradjon, azt én nem tudom. Ugye valami nagyon jól előfeszített vastagomból innen csinálni, szóval. De megint valami olyan, amit a fizikai törvények nem tudnak. Mostan, ha viszont forog a hely, akkor azt mondja az ember, jó, akkor a forgás az kiegyensúlyozza a gravitációnak, ez fönn maradhat. Igen, csak hogy akkor is ocsmánság van, mert a gömbhely valamilyen tengely körül forog. A tengely fölött lévő pont az nem forog, és az ugyanúgy. Tehát akkor meg valami differenciális feszültségek ébrednének ebben az egész szerkezetben, és az lenne a szíves. Szerintem óriási építészeti problémák vannak, azt én elismerem. De a fizika elvei ezt is megengedik, és ez is egy egész szép valami. Szóval, ha szükség lesz rá, akkor ez egy nagyon hasznos konstrukció lesz. Na most, hogy szükség lesz rá, vagy nem lesz rá szükség, arról ne fizikus tessék megkérdezni, mert ez biológusra, pszichológusra, meg efélére tartozik. Én most csak egyetlen egy példát mondok, visszamegyek a kedvelt példámhoz, a barlangfestő homo sapienshez. A barlangfestő homo sapiens nem csak azért nem tenyésztett állatot és termesztett növényt, mert nem tudott. Az pontosan annyira fejlett agyú ember volt, mint mi. Kevesebb tapasztalat adott, mert még akkor nem gyarapodott fel annyira. Hát egyrészt azért nem termesztett növényt, mert a jégkorszak idején az nehéz lett volna. Másrészt azért nem tenyésztett állatot, mert nem volt rá szükség. Mert ugyanis az ember akkor még nagyon ritka volt a világban, szóval mondjuk a Kárpát-medence területét azt a leletek tanúsága szerint mondjuk talán 10 különböző ősemberi csoport lakta. És hát, hogy egy ilyen csoport mekkora volt, azt nem tudom, de mondjuk valami 40 és 200 fő között lehetett egy-egy. Tehát mondjuk lehetett 400 vagy 2000 fő az egész Kárpát-medence lakosság, az nem sok. Ennyi ember kitűnően föl tudja tartani magát növénytermesztés és állattenyésztés nélkül is, mert ha egy 40 fős horda lakja az egész északi középhegységet, hát az csak talál magának minden nap egy medvét. Azt nagyon veri, megeszi, és akkor egy napig el van előre. Na most nem. Kérem tiszteletben. A jégkorszak idején az ember nem nagyon szaporodott, mert mit tudom én, miért nem, nyilván akkora volt a csecsemő halandóság. A legnagyobb erőfeszítések mellett sikerült fönntartani a népesség számát. Most jelenleg az emberiség exponenciálisan szaporodik, és az emberiség létszámai, nem tudom, 30 vagy 40 évenként megkétszeredik. De ez nem mindig volt így, és nem mindig lesz így, mert Magyarország lakossága pillanatnyilag nem kétszereződik meg akármilyen hosszú idő alatt sem. Tehát ez azt jelenti, hogy én azt nem tudom megmondani, hogy szükség lesz-e Dyson gömbre, vagy szükség lesz-e galaktikus alakutak építésére. Ez attól függ, hogy az emberiség az milyen életformát választ, és mekkora területet akar beadni. Ha szükség lesz rá, a fizika elvei megengedik, és az elkövetkező 10 000 évben biztos bekövetkezik annyi technikai haladás, amivel annyival lesz előttünk relatíve a 10 000 év múlva élő utódunk, mint amennyivel mi vagyunk a barlangfestő ősember előtt. Ahogy az el tudta képzelni, hogy lehetne éppen egy hegységen keresztül is alagutat verni valahogy kövekkel, de az valószínűleg tovább tartana, mint az élet, és ezért azt mondta, hogy hát de azt nem tudjuk megvalósítani. Ugyanúgy én azt mondom, hogy lehet a téren keresztül is utat építeni. Homályosan el tudjuk képzelni, hogy hogy. Jelenleg lehetetlen. Ha szükség lesz rá, akkor a technikai haladás előbb-utóbb el fogja hozni.
Hát kérdezzem meg, hogy te mondtál egy mondatot, hogy Asimov ezt már tudta, és aztán nem mondtad meg, hogy mit.
Ez a folyamatos csere. Ugye azt mondtam, hogy az árucserét úgy kéne csinálni, hogy előre megállapodni, és aztán küldeni az anyagokat mind a két felé. Na most van neki egy tudományos, fantasztikus novellája, amiben egy űrhajós társaság valahol a Plutó távolságában elkeveredik. Egyelőre érthetetlen módon nem is oda küldték őket, hanem a Neptunuszra, és egyszer csak a Plutó távolságából jelentkeznek. Óriási pánik van, nem csak azért, hogy esetleg elvesztik az űrhajósokat, hanem a következő, hogy kerültek oda. Hát valószínűleg valaki oda vitte őket. Most mi van, valami idegen civilizációval találkoztak, ugye?
Most akkor az ellenséges, nem ellenséges? Igen, ám, de a következő a probléma. Lehet, hogy ezek csak rövid időre mondjuk megszöktek a fogságból, és most tudnak rádiózni. Hogy lehetne megkérdezni tőlük, hogy mi van? És akkor mindenki elkezd gondolkozni, hogy hát, Atya Isten, valami 5 óra a jelterjedés, oda 5 óra vissza. Nem lehet lebonyolítani az információ cserét. Na most éppen akkor van a fiánál látogatóba a mama, az egyik projektvezetőnek az anyja, ki ráadásul olasz. És hát mondják, hogy igen, hát jó van, mama, itt vagy, nem tudok veled foglalkozni, óriási baj van, üljél le. És a mama úgy fölszed valamit a beszélgetésből, és egyszer csak elkezdi mondani, hogy nem értem, hogy mi itt a probléma. Mindig mondják, hogy jó van, mama, ülj le, majd beküldöm a titkárnőt, az majd foglalkozni, de úgyse értheted. De azt mondja, fiam, én tényleg azt nem értem, hogy mit problémáztok ezen. És egyszer csak van 2 perce a fiának, és megkérdezi, mit akartál mondani. Hát azt mondja, nézd. Ezt minden nő tudja, hogy kell ezt csinálni. Folyamatosan kell beszélni mind a 2 oldalon. Na most erre azt mondjuk, hogy persze, csak amennyire tudom, ezelőtt a novella előtt senkinek nem jutott eszébe az, hogy a hosszú, tehát a naprendszeri méretű rádióbeszélgetésekben nem párbeszédet kell folytatni időkéséssel, hanem mind a 2 félnek mondani az információt. Na most persze akkor az a reagáláshoz tényleg 10 óra kell, na de addig bejön egy csomó információ. Úgyhogy ez egy nagy ötlet volt, és amennyire tudom, ez az ő ötlete volt.
Érdekes.
Hogy aztán ő kitől hallotta?
Hallhatnánk a véleményt az infó kérdésről.
Hogy? Miért meg? Véleményt azt lehet tőlem hallani akármennyit. Na mostan én egy fizikus vagyok némi csillagászati előképzettséggel, tehát mi nem vagyok. Nem vagyok egy légvédelmi szakember. Tehát nem tudom megmondani, hogy különböző országok légvédelmei mit láttak és mit nem láttak, és hogyha valamit láttak, akkor a radarberendezés hogy működött, és az mi lehet. Ugye ezeket én nem tudom. De véleményt azt lehet. Következő a helyzet. 1. Én nem tudok megbízható UFO észlelésre. Most az amerikaiak, azok borzasztó pragmatikus népek, tehát ők nem létező dolgokat is képesek osztályozni, vagy hát legalábbis olyan dolgokat is képesek osztályozni, amiről még nem biztos, hogy bármelyik osztályba is tartozik bármi. Ők vezették be ezeket az első, második, harmadik és nem tudom hanyadik típusú találkozásokat. Ugye vannak olyan találkozások, amikor csak látom az UFO-t, vannak olyanok, amikor kilép belőle a kis emberke, de nem csinál semmit. Van olyan, amikor odajön hozzám, megrázza a kezemet, és nem tudom, én átad valami emléket. Hát ezek így egyre inkább biztosak, így a dolgok előre haladtával. Na mostan, tehát először. UFO-k léteznek, ugyanis az UFO, azaz Unidentified Flying Object, és azonosítatlan repülőtárgy. Ezt kérem tisztelettel, az amerikai légvédelemnek egy műszava. Tehát ők figyelik a légteret, el tudjuk képzelni, hogy miért, és akkor látják, hogy ott valami repül. Na most akkor azt a valamit, ami repül, azt megpróbálják azonosítani. Na most, ha ez egy utasszállító repülőgép, akkor viszonylag könnyű azonosítani. Ha a saját katonai gépük, akkor is könnyű azonosítani. Vannak olyan repülő objektumok, amiket nem tudnak azonosítani. Most mi lehet az? Ha sok minden lehet, például a kokáért az egyik farmer felszállt a repülőgépével, és trágyát szólt vele. Vagy permetezőszert vagy mit. Na azt azért könnyű azonosítani, mert az akkor nem tudom én 100 méter magasan megy csak a föld felett, és hát akkor tudják, hogy az val nem kell törődni, mert ami az amerikai Egyesült Államokon belül valahol felszáll 100 méter magasan, elmegy 5 kilométer és ott leszáll, az őket nem érdekli. Na jó, de hát kismillió oka lehet annak, hogy egy repülő tárgyat nem tudnak azonosítani. Most, hogy ezek az okok milyenek, mondtam, hogy én azt nem tudom. De őnekik mindig van egy listájuk, amin az UFO-k vannak. Na most ezeknek egy részét később megmagyarázzák, mert mondjuk 3 nap múlva mégiscsak kiderül, hogy az ottan egy repülőgép volt, egy utasszállító repülőgép, csak letért a légi folyosóról, meg efféle. Aztán vannak olyanok, amiket soha az életben nem sikerül azonosítani, de hát nem törődnek vele, mert hogyha egyszer már valami ottan átrepült és elment, hát most mit csinálhatnak? Tehát akkor már az se nagyon érdekli őket, hogy az tényleg egy repülőgép volt-e, vagy a radarberendezés egy hibája. Na most a lényeg az, hogy van nekik egy listájuk, amin az UFO-k vannak. Most mivel azon a listán vannak azonosítatlan objektumok, azért UFO-k léteznek. A kérdés az, hogy ezek mik. Na most mivel nincsenek azonosítva, ezért ezt a listát idegen civilizációkkal való kapcsolatfelvétel bizonyítékának felhasználni, az módszertanilag vitatható eljárás. Tehát ha egy lista összeállítója azt állítja, hogy itt van kérem egy lista, ami mindazon észleléseket tartalmazza, amiről nekem fogalmam sincs, hogy mi, és csak én láttam, akkor ez nem bizonyíthatja azt, hogy azok idegen űrhajósok voltak. Na már most.
Még egy kicsit tovább ugyanezen a úton. Én nem tudom megmondani a forrást, hogy hol olvastam azt, amit most mondok, de olvastam. És észszerűnek is tűnik, úgyhogy el is hittem. A következő az állítás. Volt egy eset, amikor tényleg valakik egy lezuhant rakétában, űrruhába öltözött kis egyméter-szerű emberhez hasonló torz, nem tudom miknek az összeégett holttestét találták, és ezt később az amerikai hivatalos szervek, én nem tudom, a NASA vagy kicsoda elszállította. Erre viszont megvan a magyarázat. Tudnélik, az amerikaiak valamikor az 50-es évek vége felé majmokkal is kísérleteztek. Azt szokták. Tehát voltak nekik valamilyen majmaik, ráadásul nem is csimpánz, mert az drága, hanem kisebb majom, beöltöztetve űrruhába és betéve rakétába, és a rakétát kilőtték, és akkor valahogy ejtőernyővel, vagy én nem tudom mivel kellett volna visszajöjjön, és az, hát ugye közben ilyen berendezésekkel mérték, hogy a majmoknak az érverése, meg a légzése, meg nem tudom mi mit csinál. Na most egy ilyen rakéta félrement, és ahelyett, hogy szépen simán leszállt volna ejtőernyővel, hát egyszerűen visszazuhant, és hát egyrészt megégett a légkörbe, másrészt a becsapódás tönkretette, és ez most nem tudom, hogy Új-Mexikóban vagy Mexikóban történt, szóval a határ melyik oldalán, de valamiféle mexikói parasztembereknek a földje környékén esett le, és akkor azok valóban láttak kis egy méter magas torz alakokat űrruhába öltözve. De hát azok már halottak voltak, és nem emberek voltak, hanem majmok. No már most. Egy csomó ember van, aki beszámol arról, hogy őt az idegen űrhajósok behívták az űrhajójukba, ilyen-olyan tudást adtak át neki, vagy megmutatták neki ezt vagy azt, vagy elrabolták, vagy... Na most ezekben a beszámolókban, szóval a következő a helyzet. Ugye egyrészt, ha nagyon sokan mondanak valamit, akkor az igazabb lehet, mint hogyha csak kevesen mondják. Idáig ez biztos. Na de az azért nem biztos, hogy ha valamit 10 000-en mondanak, hogy megtörtént, akkor tényleg megtörtént. Hát ugye a középkorban az emberek angyalokkal találkoztak, meg az ördög látogatta meg őket, meg nem tudom én, Szűz Mária képét látták könnyezni. És nagyon sok ember, aki inkább a nyelvét tépette volna ki, mint hogy hazugságokat terjesszen, az igenis közölte az embertársaival, hogy ő ilyeneket látott. Ezt sokan mondták, egybehangzóan mondták, mégis most úgy tartjuk, hogy nem volt igaz. Némileg levon valamit a dolog komolyságából az, hogy egy jó néhány ilyen történetet kimondottan azért írtak, hogy az illető az könyveket adjon el. Volt egy Adamski nevű úriember, aki több ilyen könyvet írt, és hát a könyvekre mindig azt írta, ugye a bevezetőbe, vagy hova, ahova, hát odaírja a nevét, és hogy hol készült, hogy Mont Palomar. Hát ez egy nagyon jó hely, mert ottan van a világnak a most a második legnagyobb tükrös tárcsöve, de ez nagyon sokáig a legnagyobb volt. Tehát aki ott ír könyvet, az ugye egy szakértő csillagász. Na mostan nem csaltám az Adamski. Ő neki a hegyen, a csillagvizsgálóval szemben volt egy kis bódéja, ahol italt árult. Oda jártak ki a csillagászok innen. Na mostan ő adta ki egymás után a könyveit, hogy hogy vitték el őt a Vénuszra az idegen űrhajósok, hogy jött vissza, ott milyen csodálatos dolgokat mondtak el neki. Na most akkor jönnek a hisztériás esetek, egy csomó nő beszámol az újságíróknak arról, hogy szexuális indokból elrabolták az idegen űrhajósok. Szóval következő a helyzet, az ilyen beszámolókkal nem megyünk semmire. Ha egy ember előáll és azt mondja, hogy az én kertemben leszállt tegnap este egy repülőcsészehajó, behívtak engem oda, és gondolatátvitellel elmagyarázták nekem, hogy az emberiség vesztébe rohan. De mi a távolból őrködünk fölötte. Akkor ez mondjuk úgy a stílus alapján az ember azt mondja, hogy ez egy nagyon jó szándékú ember, aki ezt mondja, de valószínűleg vizionál. Uri Geller, a kanálhajlító, egy időben valamilyen gondolatátviteli kapcsolatban volt egy, nem tudom, 1 millió kilométer vagy 1 millió fényév távolságban lévő űrhajóval, amin szintén valami értelmes lények voltak, akik vigyáztak az emberiség boldogságára. Na, tehát ez az első menet. Én a magam részéről egy ilyen beszámolót akkor hinnék el, hogyha több megbízható tanú szabályszerűen, tehát nem úgy, hogy elmondja egy újságírónak, hanem közjegyző előtt, eskü alatt tanúsítja, és az egésznek még valami értelme is van. Én ilyen beszámolót nem ismerek. Na mostan akkor menjünk tovább. Most attól, hogy én nem hiszek el egyetlen beszámolót se, attól a jelenség esetleg még létezhetne. Két dolgot kell megvizsgálni. Az egyik az, hogy van-e ezeknek a űrhajós találkozásoknak a létére történeti bizonyíték, mert ugye, ha valami nem történt meg most, meg tegnap előtt, attól még megtörténhetett az elmúlt 5000 évben. És az érvek egy része úgy megy, hogy bizonyos történelmi események, vagy felfedezések, vagy nem tudom mik, azok megmagyarázhatatlanok. Viszont, hogyha megfelelő módon nézünk rájuk, akkor látjuk rajtuk az idegen űrhajósok kezeinket. Ez az egyik kérdés, amit most megpróbálok megválaszolni. A másik kérdés, hogy egyáltalán lehetséges-e az egész. Mert most én a történeti bizonyítékokban szintén nem hiszek. Ezt is megmondanám, hogy miért nem. Ezek a bizonyítékok kétfélék. Az egyik féle olyan, hogy régi falfestményeken látni valamiféle lényeket, akik úgy néznek ki, mintha űrruhába öltözött emberek lennének, vagy ehhez hasonlók. Na most kérem, régi falfestményeken az ég egyatta világon bármit lehet látni. Ez pedig a következő miatt van. A régieknek mondjuk a művészeti vagy az ábrázolási előírásai nem olyanok voltak, mint a mieink. A görögök óta a művészet, főleg az európai művészet, az arra törekszik, hogy élethűen adja vissza a tárgyakat és a szereplőket. Már az egyiptomiak nem ezt csinálták. Tessék megnézni egy embert ábrázoló egyiptomi falfestményt. Az ember arca profilból látszik, 100 eset közül 99-ben az van, amit mondok, legalábbis a főszereplő. Az ember arca profilból látszik, a szeme, persze csak az egyik szeme, viszont szemből. Profilból az ember szem olyan fura alakú, szemből meg ovális. Az egyiptomi festményeken mindig ovális, de az arc profilból látszik. A mellkas szemből, a törzs maradék része megint profilból. És ilyen furán kifordított a két kar. Most miért van ez? Ez azért van, mert az egyiptomiak azt mondták, hogy kérem, a festménynek nem az a célja, hogy pontosan úgy nézzen ki, mint amikor én ránézek a tárgyra, hanem az a célja, hogy pontosan mutassa, hogy mi az a tárgy. Tehát, ha embert ábrázolok, akkor az ember minden egyes testrészét olyan nézetből kell ábrázolni, ahonnan a legjellemzőbb. Most az arc rá úgy gondolták, hogy az legjellemzőbb profilból, a szemből, és így tovább. Most ez mennyire így van, azt abból lehet látni, hogy hát ugye ők ábrázolnak tárgyakat is. Tehát például van egy egyiptomi falfestmény, ami azt ábrázolja, hogy van egy tó, a tóban vannak valami halak, és akkor a tó mellett, hát én nem tudom, fák meg, lótuszok meg. Na most ezt a következőképpen csinálják itt a tót. És akkor itt vannak valamiféle fák, és itt is vannak valamiféle fák, és itt vannak valamiféle bokrok, és itt is vannak valamiféle bokrok, és itt a hal. Na most kérem, szemmel látható, hogy nincs az a nézet, amiből a tó így néz neki. Na de az mindegy, mondták ők, ha én most ránézek erre a képre, akkor pontosan tudom, hogy a tónak az egyik partján fa van, a másik partján fa van, a harmadik partján ilyen bokor van, a negyedik partján ilyen bokor van. Ha ezt máshogy rajzolnám, akkor ez a fa ugyan jól látszana, de ebből a fából alig látszana valami, és nem lehetne felismerni is. Tehát az egyiptomi festménynek nem az volt a célja, hogy pontosan úgy nézzen ki, mint amikor ránézek, hanem az volt a célja, hogy az, aki a falfestményt nézi, azt pontosan tudja, hogy mit ábrázol. Na mostan, tehát nekünk már meg kell fejtenünk. Ez nem probléma. Részint azért nem probléma, mert az egyiptomi civilizációval való kapcsolat soha nem szakadt meg teljesen. Tehát ugye a görögök még tudták, hogy az egyiptomiak mit hogy csináltak. A görögök leírták, azt elolvasták a rómaiak. A rómaiakat elolvastuk mi. Másrészt pedig, hát 150 éve van tudományos egyiptológia, és hát azóta találtak mindenféle, olyan mintákat is találtak, amit elő volt rajzolva a dombormű készítőnek, hogy hogy kell embert csinálni. Tehát, hogy hogy kell megrajzolni. Na most viszont képzeljük el, hogy van egy másik, még régebbi civilizáció, mint az egyiptomi. Hát vannak, csak nem olyan fejlettek. Amelyik falfestményeket készített valahol az azóta kiszáradt Szaharába, és nem tudjuk, hogy ezek kik voltak, és a leszármazottaik nem őrzik a művészeti előírásaikat leírva. És akkor most mi ránézünk a falfestményre, és látunk valami furát. Hát fogalmunk sincs, hogy mit akart oda festeni az illető. Most nekünk kell megfejteni. Lehet, hogy első ránézésre az úgy néz ki, mint egy űrhajós, vagy úgy néz ki, mint az Eiffel torony, de valójában az nem azt akarja ábrázolni, hanem a törzs varázslóját, ahogy egy bizonyos maszkot magára téve, bizonyos fajta jó vagy gonosz szellemeket idéz. Hát mit tudjuk mi, hogy milyen ritusaik voltak, és hogy amikor azt akarták, hogy ők lefestik ezt a ritust, hogy később valaki megnézi a falfestményt, és akkor ezzel nem tudom én megtanulja, hogy hogy kell ezeket a szellemeket idézni. Hát mit tudjuk mi, hogy ők milyen rejtjelezést alkalmaztak? Mit tudjuk mi, hogy az a gömb, ami ottan az illető feje helyett van, az azért van, mert gömböt könnyebb rajzolni, mint fejet? Vagy azért van, mert ez egy idegen űrhajós sisakja, vagy azért van, mert ez a törzs varázslójának a maszkja, vagy azért van, mert azt akarja kifejezni, hogy három darab jószándékú szellem gomolyog a törzs varázslójának a feje körül. Ez most négy értelmezési lehetőség. Fogalmam sincs. Na de másnak sem. Tehát ennyit a falfestményekről. Na mostan akkor jó, mondjuk azt, hogy hagyjuk a falfestményeket békén, és próbáljunk valami olyasmit találni, ami idegen űrhajósok idejötte nélkül nem történt volna meg. Hát kérem tisztelettel, ilyenekről én hallottam. Tehát például van egy, azt hiszem, alumínium kocka, amit emlegetnek, hogy azt valami régi kőzetben találták, és egy múzeumban van. Most ha ez így lenne, akkor ugye ez azt jelenteni, hogy amikor az a kőzet kialakult, tehát mondjuk nem tudom én 50 millió évvel ezelőtt, akkor itt járt egy űrhajós, és elpotyogtatott egy alkatrészt valamelyik műszeréből. Az oda beleesett a lábba, és akkor ottan köréje képződött a kőzet, és az most ott van. Hát ez egy gyönyörű bizonyíték lenne, és semmi lehetetlen nincs benne, mert hogy 50 millió év, hát az nagy idő. Hát mostan 50 millió év alatt bármi történhet, idegen űrhajós is járhat itt. Egy probléma van ezekkel az említésekkel, hogy amikor ilyen bizonyítékokat említenek, akkor az általam ismer, általam olvasott könyvek soha nem használják a tudományos forrás hivatkozás módszerét. Tehát ez egy igazi szakmunkában úgy néz neki, hogy igen, van egy ilyen alumínium kocka, ez egy múzeumban van, a múzeum az ez és ez a múzeum, itt és itt, és a kocka
az ilyen és ilyen leltári szám alatt van a múzeumban. Ez viszont hiányzik. Mondjuk ilyenek vannak, egy ausztriai múzeumban. Na most tessék elképzelni, hogy Ausztriában hány múzeum van, és ha van is ilyen kőzet, hát én nem tudom, hogy van, ugye, akkor is ez esetleg a raktárban van. Valahol a pincébe. Na mostan ennek így nem lehet utána nézni. Mert az ember nem csinálhatja azt meg, hogy most ezt elhiszi, és akkor végigmegy az összes ausztriai múzeumon, és végig kérdezi az összes múzeumőrt, hogy nem láttak-e egy ilyen kockát. Ugye? Ezt így nem lehet ellenőrizni. Úgyhogy az ilyen hivatkozásokat az ember egyszerűen kénytelen nem létezőnek tekinteni, mert hát ha el akarom hinni, elhiszem, ha nem akarom elhinni, nem hiszem el, semmi lehetetlen nincs benne, hogy egy ilyen létezzen, csak na most. Jó. Akkor nézzünk ilyesmit, azt szokták mondani, hogy például a Denikennek az egyik ötlete a következő. Elment a bagdadi múzeumba, ahol ilyen sumér és babilóniai nem tudom miket őriznek, hát gyakorlatilag mindent, mert ottan ugye az ásatásoknál mindenféle jön elő. Az eszázadi törvények szerint minden ásatás minden lelete annak az országnak a nemzeti kincse, ahonnan az kikerült a földről. Ez akkor is így van, hogyha annak az országnak semmi köze azokhoz, akik a földbe belerakták. Tehát például, most, hogy csak éppen magunkat hozzam föl példának, ha az aquincumi ásatásoknál találnak egy római emléket, az magyar nemzeti kincs. Jól lehet, mi nem voltunk itt akkor, amikor a rómaiak elszórták azt a leletet. Tehát lehetne azt mondani, hogy ez az olaszokra tartozik, ugye, mert ők hagyták itt. De mivel Magyarország területén kerül elő, ezért Magyarországon kell maradni. Na most ezért, amit előhoznak az ásatások, az mind ott marad a bagdadi, meg efféle iraki múzeumokban, és hát ugye a sumér és a babiloni kultúra az sokáig létezett, meg elég magas kultúra volt, mindenféle lelet van. Ezek egy része a pincében van, egy része ki van állítva. Na most, hanem Denikennek volt, a Magyarországon is játszott filmje, ott bemutatott valamit, egy ilyen égetett agyag, nem tudom miben volt ilyen fém, olyan fém, ilyen cserép, olyan cserép, és akkor az ember vizet öntött bele, és akkor gyenge feszültséget lehetett mérni. Úgy megy tovább a dolog, hogy na hát azt azért már mégsem tételezzük föl, hogy a sumérok meg a babilóniak ismerték az elektromosságot. Tehát ez egy elem, ez egy elektromos elem, de ezt akkor idegen űrhajósok, hát nem azok hagyták itt, mert az primitív, de idegen űrhajósok tanítottak meg valakit arra, hogy ilyet lehet csinálni. Ez jó dolog lenne, csak a következő a helyzet. Hogy működik a volta elem? A volta elem úgy működik, hogy kell két különböző fém, és a kettő közé egy elektrolit. És ha az ember ezt így összerakja, akkor a két fémnek a végein feszültségkülönbséget lehet mérni. Tehát gyakorlatilag, ha én só oldatba belehányok két különböző fémet, akkor ott valami kis feszültségkülönbség lesz, néhány tized volt. Tehát most az, hogy ott van egy cserépedény, és abban a cserépedényben véletlenül kotyog valami, és hogyha én arra ráöntök vizet, akkor azt kioldottam valami sót, ami le volt rakodva. És feszültséget lehet mérni, az nem bizonyíték. Itt egy elemi elektrokémiai folyamatról van szó, ami akkor is működik, hogyha nem erre csinálták a berendezést. Köztudott, hogy ha különböző fémekből, tehát több különböző fémből készül valami, és ottan veri az eső, vagy tudom én, ez egy WC tartály, és állandóan víz van benne, akkor elektrokémiai korrózió is van, tehát ott feszültség is keletkezik, és az külön eszi a fémet valami galvanikusítva. Pedig nem arra csinálták, hogy elemként működjön. De akkor ezekből a történeti bizonyítékokból még egyről beszélek, mert az a Cheops piramis. Ugye a Cheops piramisra azt szokták mondani, hogy egyrészt hát egy ilyen piramis borzasztó nehéz csinálni, másrészt a Cheops piramis annyira szabályos, és annyi különböző ilyen, hát nem tudom én, ha ezt a méretét elosztjuk azzal a méretével, akkor kijön ennek meg annak az aránya. Nem a proton és az elektron tömege, de valami ha megszorozzuk, én nem tudom én, 1 millióval, 10 millióval, vagy 100 millióval a magasságát, akkor kijön a Föld és a Nap távolsága. És így tovább. Na mostan a sztori úgy megy, hogy hát az egyiptomiak ezt a sok adatot nem ismerhették, mert ez modern tudomány. Viszont mégiscsak benne van a piramisba, hát akkor idegen űrhajósoktól származik az egyiptomi bölcsesség. Na most kérem, én ezt az állítást nem tudom megcáfolni. Tehát én nem akarok semmi olyat állítani, hogy nem járhattak idegen űrhajósok itt 5 vagy 6 ezer évvel ezelőtt, és nem hagyhattak hátra valamilyen adatokat, amiket az egyiptomiak kezdetben ismertek, később elfelejtettek. Hát ez lehet. Csak a Keopsz piramis megmagyarázásához ilyen föltevésre valószínűleg nincs szükség. A piramis építése az tényleg egy nehéz dolog volt, de hát ez le van rajzolva mindenféle egyiptomi falakon, meg domborműveken, hogy építettek piramist. Hogyha az ember ráküld 100 000 embert, és azok minden évben 3 hónapon keresztül vonszolják a köveket, és ilyen földből ilyen ferde rézsüket építenek, és azon köteleken fölhúzzák, meg tolják, előbb-utóbb kész lesz a piramis. Azt meg tudom mondani, hogy honnan volt a 100 000 ember. Az egyiptomi fáraó olyan nagy adókat vetett ki a földművesekre, hogy azok az évnek 3 hónapjában már éhen haltak volna. 3 hónapig a földek víz alatt voltak, meg kiöntött a Nílus. Na most ez alatt a 3 hónap alatt éhen haltak volna a földművesek, mert a szükséges élelmet elvitte adóba. Ezek után, hogyha valaki odajött és azt mondta, hogy most a szentséges fáraó piramisát lehet 3 hónapig építeni, és kaptok babot, hagymát és sört, akkor azok egymást tiporták, hogy a jóságos fáraó piramisát építhessék. Egyrészt azért, mert otthon éhen haltak volna. Másrészt azért, mert aki a piramist jól építi, azt a fáraó esetleg elviszi magával a túlvilágra. És akkor ott örökké fog élni. Tehát egyszerűen annyi ember volt rá, amennyit akartak. Az évnek abban a szakában, amikor a mezőgazdasági munkákat kellett végezni, akkor néhány ezer fős szakmunkás gárda volt ott, és nem tudom én, simította a kövek felületét, meg ilyen szakmunkákat végzett. Tehát ember volt hozzá, ha 100 000 ember nekiáll nagy köveket vonszolni, akkor a piramis meg lehet építeni. Marad az, hogy tényleg a piramis magassága az mutatja a Föld-Nap távolságot, meg e felé. Most erre a következőt lehet mondani. Ahol a Keopsz piramis van, ott van 2 másik nagy piramis is. Az egyik az ő fivéréjé Kefrené, a másik egy Menkáfer, vagy görögül Mükerinosz nevű királyé, aki hát szintén ugyanaz a dinasztia volt, úgyhogy valami unokaöccsük lehetett, vagy e felé. A Kefren piramisa majdnem akkora, mint a Keopszé, de azért kisebb. A Mükerinosz piramisa az láthatóan kisebb a Kefrenénél is, de valami kiemelkedő részre van építve, úgyhogy majdnem ugyanolyan magasat mutat. Na most a következőt lehet mondani. A másik 2 piramis nem mutatja azokat az arányokat, amiket a Keopszé. Tehát, na mostan akkor mi van? A Keopsz építette bele az ősi bölcsességet, és az öccse, aki követte, az már nem ismerte az ősi bölcsességet, és az rossz méretű piramist épített? Hát ez így elég értelmetlenül hangzik. Valószínűbb az, hogy a Keopsz sem épített bele ősi bölcsességet a piramisba, csak hogyha van 3 különböző méretű piramis, akkor az egyiknek a magassága már valamiféle kerek hányadosát csak fogja mutatni valamilyen távolság. Na most, ne értsük félre. Vannak nagyon szép szabályosságok a Keopsz piramisban. Például állítólag majdnem pontosan majdnem pontosan a 30. szélességi körön van. Az állítólag az csak az, hogy az eltérés az 1 ívperce, vagy mondjuk 5 ívperc. Csak a következő a helyzet. Abban ne legyünk olyan biztosak, hogy az egyiptomiak nem tudtak a Föld gömb alakjáról. Későbbi, de még óegyiptomi szövegekben van utalás arra, hogy a Föld gömb alakú lenne. És ha jól tudom, éppen Kákosi professzor volt az, aki egy egyiptomi sírban lévő falfestményen bemutatta azt, hogy a Földet jelképező Isten valami olyan tartásban van, aminek csak úgy van értelme, hogyha a Föld gömbölyűségéről tudtak. Tehát nem tudom, valahogy visszahajlik, és a kezével megfogja a lábát, vagy valami ilyesmi. A festmény olyan töredékes, hogy csak a keze meg a lába látszik, de hogy ki lehet egészíteni egy ilyen saját magából kört formát. Tehát az egyiptomiak tudhattak a Föld gömb alakjáról, legalább a papok. Annak a fölismeréséhez nem kellenek idegen űrhajósok, csak azt kell észrevenni, hogy amikor megy az ember a Nílus völgyében délfelé, akkor a sarkcsillag egyre alacsonyabban van, és azt azért észre lehet venni. És ha valaki tud a Föld gömb alakjáról, akkor már tud szélességi fokokat is mérni. Na most, hogy mérhették meg ilyen pontosan, hogy hol van a 30. szélességi kör, az egy másik kérdés, azt én nem tudom. Az is lehet, hogy véletlenül tették oda. No, mostan adtak egy idegen űrhajósok. Most erre a következőt mondom. Ha valaki azt állítja, hogy állandóan itt mászkálnak körülöttünk a repülő csészaljak, és megfigyelés alatt tartják a Földet, vagy pedig itten rendszeresen ide-oda járnak a Föld és valami más bolygók között, akkor azt mondom, hogy én ezt nem hiszem el. Nem azért, mert fizikailag volna képtelenség, hanem az egésznek semmi értelme. Most, ha van egy sokkal fejlettebb civilizáció, mert ahhoz, hogy rendszeresen ide járjon meg vissza, ahhoz sokkal fejlettebbnek kell lennie, mint mi. Olyan nagyon érdekes ez a Föld, hogy itt kell tartani a repülő csészaljakból egy csomót, amelyik itt kering a Föld körül és figyeli? Hát elnézést, az egésznek semmi értelme. Ha csak azt nem tételezzük föl, hogy ezek az idegen űrhajósok valamilyen földön túli jóságból felügyelni akarnak ránk, hogy nehogy ártsunk magunk. Ez egy pseudovallásos fölfogás, tehát az illető szeretné, ha a gondviselés ügyelne rá, de ahelyett tudományosabban úgy gondolja, hogy idegen űrhajósok ügyelnek rá, nem tudni, hogy minek. Ez valószínű. Nem tudok elképzelni olyan okot, amiért egy idegen civilizáció egy csomó repülő csészajt itt tart, és állandóan felügyeli a Földet. Ha csak nincs valami rejtett, kitűnő tulajdonságunk, amiért mi valami nagyon fontosak lehetünk nekik, én ilyet nem tudok elképzelni, de hát ez rejtett tulajdonság. Mindnyáján örvendhetünk neki, hogy hát esetleg valami nagyon rejtett jó tulajdonságunk van. Na most hát. Azt viszont, hogy időnként egy-egy idegen űrhajó leszáll a Földön, azt minden további nélkül el tudom képzelni. A kérdés csak az, hogy milyen gyakran. Most, ha valaki azt mondja, hogy neki van valami adata arról, hogy geológiai időkkel ezelőtt, tehát mondjuk 1 millió évvel ezelőtt itt járt egy idegen űrhajó, azt minden további nélkül elviszem. Ha valaki azt állítja, hogy néhány ezer évenként egyszer leszállít egy idegen űrhajó, azt is elviszem. Szóval semmi lehetetlen nincs benne. Benne vagyunk a galaxisban. A galaxisban nem mi vagyunk nyilván az egyetlen lakható bolygó. Ha a legközelebbi lakható bolygó 100 fényévre van, és ott van egy fejlett technikai civilizáció, az nyilvánvalóan robotszondákat, meg felderítőket kiküld. Amit én egész este mondtam, hogy 100 fényévre nem érdemes oda-vissza járni úgy, hogy 200 évig tartson az út, az igaz. De felderítőket kiküldeni, azt elképzelhető, hogy érdemes. Hát 100 évvel ezelőtt ugye az ember azt mondta, hogy az északi és a déli sark semmire nem jó. Teljesen reménytelen azt csinálni, hogy az ember elmegy a déli sarkra, csinál valamit és visszajön. De azért olyanok voltak, akik sportból el akarták érni az északi meg a déli sarkot elsőnek. Aztán úgy gondolták, hogy na ha ez sikerül, akkor úgysem megy oda senki a következő 10-20 évben. De azért volt egy jó néhány ember, aki ott kutyaszámokkal, meg nem tudom mikkel nekiállt, és erőlködött, hogy ő jusson el először.
Mivel a Föld egy lakható oxigénes bolygó, mivel egy oxigénes bolygó léte magában azt jelzi, hogy élet van rajta, mert szabad oxigén, az élet nélkül nem szokott előfordulni egy bolygón, mert az oxigén az egy agresszív gáz, és az eloxidál geológiai korok alatt mindent, kőzetet meg akármit, ami van a bolygón. Azért, ha azt látom valahol, hogy egy bolygónak a légkörében szabad oxigén van nagy mennyiségben, akkor tudom, hogy a bolygón élet van, amelyik azt termeli. Akkor kíváncsiságból oda megyek és megnézem. Tehát a Föld nem egy átlag bolygó. A Földet idegen civilizációk földerítői igenis elérhetik. Na most, hát tessék megsatszolni, ha a legközelebbi értelmes életet hordozó bolygó mondjuk 100 fényévre van, és a következő megint 100 fényévre, és a következő megint 100 fényévre, akkor körülbelül milyen időközönként kaphatunk felderítőket? Havonta meg. De 1000 évbe egyet minden bizony. Semmi lehetetlen nincs benne, azt már nem hiszem, hogy úgy néznek ki, mint az ember. Hogy még akár csak hasonlítanak is hozzá. Mert mi egy nagyon bonyolult evolúciós folyamat végeredménye vagyunk, és az egy csomó ponton mehetett volna máshogy is. Ha három lábunk volna, az jobb, mint ha kettő van. Például stabilabban állunk. Hát a rovaroknak van 6 lábuk, el lehetne képzelni, hogy egy rovar úgy áll 3 lábra, hogy 3 keze keletkezik. Na jó, a rovar az kicsi, de ez a... Na. Azt már nem hiszem el, hogy emberhez hasonlítanak, de minden további nélkül el tudnék hinni egy olyan állítást, hogy mondjuk 100 vagy 1000 évenként itt leszáll egy idegen űrhajó. Csak kérek egy dokumentált esetet. Fizikai törvények nem tiltják, de azt, hogy 100 fényévről, és az a 100 fényév valódi 100 fényév, mert a térgeometria a mi környezetünkben még nincs eltorzítva. Ezt tudjuk a csillagászati megfigyelésekből. Hogy 100 fényévről naponta vagy hetente járjanak ide repülő csésze, az egy képtelenség, ennek itt semmi értelme, nincs az a civilizáció, amely 200 éves útra hetenként küld ki egymás után űrhajókat. Értelmetlen. Ha csak mondom, itten valami olyan különleges dolog nincs, ami tanulmányozásra vagy elvitelre érdemes, és sehol máshol az egész tejútrendszerben nincs. De hát el nem vittek semmit. Hát, na jó, azt nők mindig terjesztik, hogy őértük jönnek ide. Hát, már elnézést a hallgatóság női részéről, de hát azért már sok mindent terjesztettek nők az ő ellenállhatatlan hatásukról a történelem során. Szóval idegen űrhajósok létezésére vonatkozóan ezt nem föltétlenül tudom bizonyítéknak tekinteni. De a dologban semmi lehetetlen nincs, mondom, addig, amíg valaki nem állítja azt, hogy minden héten jár itt egy űrhajó. Nem is a fizikai képtelenség miatt, az is egy szempont, de a másik az, hogy minek? Most mondjuk meg, minek?
Milyen az a gyűrű, ami kialakul ezek között a forgó nap körül, amelyik... ugye gravitációs összeomlásban van. Lehet megtalálni egyáltalán egy ilyen átjárót, és a harmadik pedig, hogyha átjutottunk rajta, ott azon kívül, hogy a vonzás helyett taszítást érzünk, még a különbség.
Na kérem, egy. Ez egy gyűrű, egy valódi gyűrű, tehát a következőképpen kell elképzelni. Az eredeti csillag az nagyon gyorsan forgott. Ilyen csillagok vannak. Na most, amikor elkezd összeomlani, a csillag kiég és elkezd az anyag összeomlani, akkor a forgás miatt nem a középpont felé esnek az anyagdarabok, mert ugye mindegyiknek volt egy sebesség. Viszont le kéne rajzolni, de inkább mutatom. Ez így forgott. Most a forgástengely fölött lévő anyagdarabok, azok nem volt nekik sebességük, azok álltak. Ugye, mert a
a forgás tengelyen lévő üzék azok maguk nem forognak, mert nem, de kicsi körön mennek csak körön. Azok tehát elkezdenek lefele esni. Valójában minden lefele esik, legfeljebb ilyen érintőleges sebessége van. Tehát az egész elkezd úgy összehúzódni, mint egy ilyen lapított valami. Nem egészen palacsintaszerű, de egyre laposabb lesz. És húzódik rá az eredeti síkra, amiben forgotta, szóval az egyenlítői síkra. Na most közben viszont minden egyes darabnak volt érintőleges sebessége, és ezért lesz valahogy a végeredmény egy forgó gyűrű. Nem henger, és nem gömbhely, hanem az egyenlítői síkban, tehát az eredeti forgó csillag egyenlítőjének a síkjában fekvő ilyen karikaszerűség lesz. Ezt valahogy úgy képzelik el, hogy az anyag mindebbe a karikába zsugorodott össze. Tehát nem középre egy pontba, mert a forgás szétnyomja.
Ennek ugyanolyan a sűrűsége, mint mondjuk egy neutroncsillag?
Igen, igen, nagyjából. Nagyjából. Ez az elképzelés. A következő a helyzet. Ilyen alakzatot matematikai módszerekkel találtak, tehát azt találták, hogy egy ilyen alakzatot megengednek az általános relativitás elmélet egyenletei. Senki nem mutatta meg azt, hogy ilyen alakzat létre tud jönni az összeomlás közben. Hát ez nagyon sok mindentől függ. Hát lehet, hogy valahogy olyanok voltak a forgási sebességek, hogy az egész szétszóródik a végtelenbe. Egy. Tehát ilyen létezhet, de nem tudjuk, hogy létre tud-e jönni. De ha létre tud jönni, akkor valahogy így egy ilyen karika formájában. Ez egy. A másik, hogy hogy lehetne ilyeneket találni, hogyha netán vannak. Hát már maga az is nehéz ügy, hogy lehet egy neutroncsillagot találni. Tudjuk, ezek kicsik. Ez néhány 10 kilométer az egész átmérő. És hát ez nagy távolságból egy ilyen kis izé, az nem nagyon látszik. Na mostan azért a dolog nem ennyire reménytelen, mert mindig van csillagközi por és gáz. És a csillagközi port és gázt, ez a nagyon sűrű valami, az magára vonza. És akkor az rázuhan, és akkor ottan fölforrósítja, és röntgensugárzás van, mi egyéb. Így találnak neutroncsillagokat. Na most ez a holmi, ez valami nagyon furcsa dolgokat mutatna. Mert erre nem csak, hogy ráesnének ezek a por és gáz részecskék, hanem hát valahogy így spirálozva esnének rá a forgás miatt. Úgyhogy valami nagyon furcsa röntgensugárzás kellene jöjjön róluk. Nem találtak ilyet. De hát neutroncsillagot is 2-3 találtak eddig. A legközelebbiek is nagyon messze lehetnek.
Bocsás, meg most ilyen esetben, amikor ez a korong valamelyes kialakul, akkor ebben az esetben a röntgensugárzásnak elég irányítottak.
Igen, na most ha mi nem vagyunk mondjuk az egyenlítői síkjához közel, akkor lehet, hogy semmit nem látunk. Na most ugye az egyiknek így áll a síkja, a másiknak így, a harmadiknak úgy. Az véletlen, hogy mi hol vagyunk. Tehát a legközelebbieket valószínűleg is veszük észre. Na mostan harmadik, hogy hova jutunk, szóval mi van ott, ahova átjutunk a közepén. De jó lenne azt tudni. Azt akkor lehetne megmondani, hogyha az ember vagy egy ilyet meg tudna figyelni, vagy le tudná írni magának az összeomlásnak a folyamatát részleteivel, ez nem sikerült. Ez titokzatos.
De azt tudjuk, hogy tetétás van.
Azt, igen, igen. Hát a kedvenc példám. Múlt század végi német középiskolai diák feleli a vizsgán. Irodalom. Azt nem tudjuk, hogy Homérosz létezette, de azt tudjuk, hogy vak volt. A válasz precíz. Következő a helyzet. Nem biztos, hogy az Iliászt és Odisszeát egy ember írta. Egy másik elmélet az, hogy volt egy csomó dalnok, az egyik dalnak, a másiktól, az idősebbtől a fiatalabb tanulta az énekeket, és akkor ez ahogy a népdal fokozatosan kialakult. Tehát ezért nem tudjuk, hogy Homérosz létezette. Most inkább úgy tartják, hogy létezett, de a múlt század végén ez vitatott volt. Honnan tudjuk, hogy Bach volt? Következőből, egy néhány ponton teljes képtelenségek vannak hasonlatokba, ilyenek, hogy nem tudom, Ciprus vagy Kréta körül szántják a gályák a borszínű tengert. Most mi az, hogy borszínű tenger? Hát a tengernek nincs borszíne. Aztán egy néhány hősről azt mondja, hogy olyan színű a hajuk, mint az ibolya. Hát nem valószínű, hogy kék és lila színű haja lett volna a görög hősöknek. Szokásos magyarázat a következő volt, hát egy csomó dalnok vak volt. Vakembernek a hallása is finomabb, meg mit tudom én miért, de ezt tudjuk, hát dalnokok között mindig sok vak volt a középkorban is. Hát kérem tisztelettel, Homérosz vak volt. És hát ő nem tudta, hogy milyen színű az ibolya. Hát tudta, hogy egy virág, hát valahol tanult valami hasonlatot, valami másik költőtől, amelyik valami másik virághoz hasonlította, mondjuk a, most a hasalok, de a jácinta sárga, ugye?
Most egy dolga vigyázzunk, gondolja a keleti költőkre. Ott is milyen hasonlatokkal dolgoznak, egészen vad az ember elképzel, mit tenni, olyan a szeme, mint most hadd ne tudjak értem mondani, olyan a szeme, mint a vagy a ugye ezek a különböző szerelményekben, egészen hat, az ebben el sem tudja képzelni.
És valami csak más tulajdonságot...
Csak magyarázatban már lehet értelmezni. Tehát lehet, hogy itt is valamilyen volt, valamilyen közvetett hasonló.
Lehet, de a múlt század végén az egyik érvelés az volt, hogy ha Homérosz vak volt, akkor tökéletesen értjük. Hát ő, mit tudom én, valaki a jácinthoz hasonlította Achillusnak a haját, mert olyan sárga színű volt. Na mostan... elfelejtette szegény, amikor tanult, megtanulta a dalt, aztán később, amikor előadta, emlékezett, hogy ott egy virág van.
Most, bocsáss meg, most hülyeskedek. Most ilyen nincs, nem tudom. Olyan sejmes az illata, és akkor már, tehát azért van valami többszörös átételed. Tehát nem az, hogy elfelejtette, ő így hallotta, és ezt adta tovább. Meg az valami fajta olyan
sikerskörni
hasonló.
De ha vak volt, akkor minden további nélkül használhatott egy ilyen hasonlatot, mert akkor nem zavarja az, mert mégis az ember nem hasonlítja egy férfinak a haját ibolyához, ugye? De ha nem tudja, hogy milyen az ibolya, nem tudja, hogy annak milyen a színe, tudja, hogy van színe, mert azt hallotta, hogy van színe, de fogalma nincs, hogy milyen színe van, akkor már hasonlíthatja. Tehát az a helyzet, hogy ez a válasz, ez egy kicsit furcsa volt, és nem tudom, hogy tényleg előfordult egy német gimnáziumban, vagy csak úgy mondják, de ez a tudomány akkori állásának megfelelő válasz volt. Na most ugyanígy a tudomány jelenlegi állásának azt felel meg, hogy azt mondom, hogy ha ezen a karikán átjutunk valahova, akkor valahova eljutunk, én meg nem tudom mondani, hogy hova jutunk el, és el se tudom képzelni, de hogy ott taszítás van, azt tudom. Mert azt az egyenletek mutatják. Mi az energia? Hát az általános relativitás elméletben nincs energia megmaradás. Valami más van helyette. Ha nekem van egy olyan testem, ami egy véges méretű térrészben van, és azon kívül nincs, és ezt én körülveszem egy nagy gömbbel, és hát megfigyelőket helyezek el a gömb mentén végig, és azok nézik az energiát, és összeadják, akkor bármi történik középen, a folyamat elején és a folyamat végén a nagy távoli gömbből néző emberek ugyanannyi energiát fognak ott találni. Ez a legtöbb, ami az energia megmaradás helyett mondható az általános relativitás elméletben. Ez majdnem ugyanaz, de léteznie kell egy olyan nagy gömbnek, ami körülveszi az egész alakzatot, és hát távol van tőle, szóval az alakzat nem érinti a gömböt. Na most kérem tisztelettel. A folyamat elején a csillagot én körülvehetem egy gömbbel, de a folyamat vége arra gyanakszom, hogy megduplázta a teret. Hol kell azzal a gömbbel körülvenni? Most én kérdezek, mert nem tudom a választ. Tehát életveszélyes ilyenkor energia megmaradásra hivatkozni. Ha energia megmaradásra hivatkozna az ember, akkor azt mondaná, hogy persze nem lehet egy másik félvilágot csinálni ott a középen. Ez egy borzasztó egzotikus dolog. Mindenki boldog lenne, hogyha az ilyen alakzatokat valami fizikai jelvel kidobhatná a meggondolások közül. Tehát pláne a felfedezőjüket, vagy a megtalálójukat kivéve mindenki örülne, hogyha sikerülne bebizonyítania a Reukernek az elmeszüleményeiről, hogy helytelen. Mert ugye ő milyen nagy ember volt, hogy megalkották, mennyivel nagyobb ember lenne az, aki megmutatná, hogy még sincs. No de, egyelőre ilyen elv nincs, ami kötelező érvényű lenne és kizárna. A gravitáció egyenletei megengedik a létezésüket. Tehát nem tudom.
Hogy nem értettem, illetve akkor még nem tudtam, az lenne a negyedik kérdésem, hogy ez ilyen sűrű ez a gyűrű, hogy lehet azon áthaladni.
A gyűrű nem, a gyűrű középen lehet. Ez egy gyűrű. Itt a gyűrű, a közepe üres.
Tehát ott légüres tér van.
Valamilyen, ilyen mágneses terek, meg a jó ég tudja, hogy mi lehet ott, de ott nincs ott a gyűrű. Középen kell átmenni. És akkor jutunk arra a fura helyre, ha ez létezik.
Fogadjuk el, hogy létezik, akkor hogy jutunk ki az egészet. Mi a biztosíték arra, hogy én átmentem, és utána visszajövök, hogy ugyanide fogok ki?
Semmi. Paradoxonokat lehet gyártani abból is, ha fölteszem, hogy nem odaérek vissza, amikor újra visszajövök, és abból is, hogyha fölteszem, hogy odaérek vissza. Ez egy megoldatlan kérdés. Nem tudom a választ. Senki nem tudja a választ. Folyik a kutató munka. Na mostan egy papíron lévő alakzatnak a tulajdonságait ugye egy kicsit nehéz elemezni. Nincs garancia. Csak arra van garancia, hogy ha egyszer átmentem és még egyszer visszajöttem, akkor megint pozitív gravitációjú helyen vagyok. Az biztos. De hogy az azonos azzal a helyjel, ahonnan én... Na most, igen. Ez... Képzeljük el, hogy egy ilyen alakzatot találnak a csillagászok. Képzeljük el, hogy 100 év múlva egy életunk milliómos fog egy fotonrakétát, és nekiindul. Hát kérem tiszteletben, ez az öngyilkosságot kivéve a leginkább veszélyes kaland. Tudnél, egy. Átmegyek a gyűrűn, kilukadok arra a fura helyre, nem tudom, hogy ott lesz-e. Az egy akkora, mint az a világegyetem, amiben most vagyunk. De nem tudom, hogy ott milyenek a viszonyok. Nem tudom, hogy egyáltalán létezik-e olyan bolygó, aminek van akármilyen légköre. Nem tudok semmit. Ez valami fura hely. Na jó. Akkor azt mondja, hogy na jó, de hát azért nem lettem öngyilkos, azzal a rakétával visszafordulhatok, és vissza is jöhetek. Nem tudja, hogy ugyanide lukad-e ki. Kilukad egy világegyetembe, amin úgy átlagban mindenképpen olyan lesz, mint a miénk. Talán talál rajta valami bolygót, aminél megélhet, de komoly az esélye annak, hogy nem oda jut vissza, ahonnan elindult. És akkor aztán remeteként egyedül tölti le hátra lévő életét. Szóval ez az öngyilkosságot követő, vagy öngyilkosságot megelőző leginkább veszélyes kaland lenne.
De mi lehetne fokozni a fantázia plusz gondolatokat, hogy mondjuk az adott akármilyen űrhajó saját idejével és a környezet idejével mi a helyzet, és ott mi kutyulódik össze és hogyan. Szóval
igen, hát bizonyos ilyen gyűrűszerű izéknél, hogyha nem megyek át középen, hanem a gyűrű közvetlen közelében spirálozok, akkor időgépet lehet szerkeszteni. Tehát vissza lehet érni hamarabb, mint ahogy elindulok. Na mostán ez, az ilyen eseteket, azokat megpróbálják kizárni,
azzal a jó öreg görög filozófiai meggondolással, hogy hát mindenféle paradoxont lehet csinálni abból, hogyha én tudom a jövőt. Ugye?
Tehát mi van akkor, hogy te saját magaddal találkozol?
Igen, ezek. De nem biztos, hogy ezek a paradoxonok a gyűrű létét zárják ki. Lehet, hogy azt akadályozzák meg, hogy én olyan közel menjek el a gyűrűhöz, hogy ezt meg tudjam, hogy hamarabb tudjak visszaérni, mint ahogy elindultam. Lehet, hogy a gyűrű létezhet, csak ilyen veszélyes pályákra nem tudok rámenni, mert mit tudom én, ahhoz végtelen energia kellene, vagy... Nem tudjuk. Lehet, hogy itt még van egy fizikai elv, ami bizonyos dolgokat megtilt, na de kérem tisztelettel, hát én nekem elég baj az a fantáziálásba, hogy egy csomó ismert fizikai elv megtilt nagyon kellemes dolgokat. Például ugye fénynél gyorsabb haladást és a tejútrendszer kényelmes földerítését. Hát akkor most olyan fizikai elvekkel én nem fogok megtiltani dolgokat, amikről nem vagyok biztos, hogy léteznek. Majd később.
Most azért én itt is megint kicsit ladolva, de mert a tényleg műsorunk kívül. Most ugye egy fekete lyuknál az adott eseményhorizont, és az, hogy észleli, hogy egy űrhajó azt eléri külső észleli, mit lát. Tehát ezeknek az összehasonlítása. És ugyanak az analógiájára itt is lehetséges-e például adott rendszerben valamifajta eseményhorizont? Tehát magyarán mondva az űrhajóval végsőn nem tudod elérni, tehát magába véve a paradoxon így oldott?
Van ilyen, amikor a csillag forgása nem olyan gyors. Nem alakul ki egy ilyen középen lukas gyűrű, hanem valamilyen lapított izé. Akkor megnézték azt, hogy mi van akkor, hogyha egy űrhajó bemegy. Egyszerűen szabad eséssel. Nem hajtja magát, bemegy. Azt találták, fölülről a pólus felől. Ne is nagyon érezze a forgást. Azt találták, hogy a belső űrhajó lemegy, aztán visszalövődik, mert ott a középpont környékén taszítás van egy kis darabig. És miközben bemegy és visszajön, közben saját magával találkozik. Na mostan. A külső szemlélő nem látja ezt, mert a külső szemlélő már a bemenetet sem látja, ez a fekete lyukaknál szokásos eseményhorizont, és azt látja, hogy egyre lassabban közeledik oda. Viszont ha a belső űrhajó óráján írjuk le az eseményeket, akkor azt találjuk, hogy igen, bemegy, kijön valóban, és közben van egy olyan pillanat, amikor saját magával bemenő félben találkozik. Na, ezeket a jó öreg oksági paradoxon segítségével megpróbálják kizárni. De megint az a helyzet, hogy maga az alakzat az megengedett.
Most még kicsit csügök ezzel, most például nem, most vagyok fantázia. Tehát nem képzelt ennek egy valami olyan fajta megoldás, hogy az adott objektum, jó, hogy bármi, azokat bejut ebbe a rendszerbe, ott végső soron nem egy meghatározott pont, vagy egy kiterjedési test, valamilyen kiterjedési test, hanem az adott rendszerben végső soron mindenhol jelen van. Tehát ez elkent valami, mert abban az esetben tudjuk azt magyarázni, hogy saját magával találkozik az összes tudomány.
Lehet. Hogyne, ez annál inkább is lehet, mert ugye ha ez az önmagával való találkozás megtörténhet, akkor megtörténhet többször is, mert most tessék végignézni. Én valahonnan elejtettem ezt az űrhajót, kezdésedeség nélkül. Az bement, visszajött. Találkozott önmagával. Na most megy fölfelé, de amikor eléri az eredeti magasságot, meg fog állni és vissza fog esni. És amikor visszaesik, akkor megint találkozik önmagával, amint jön ki. De ez többször megtörténik. És ha csak valahogy nem nagyon szabályos helyről indítottam el, akkor minden egyes találkozás más hosszúságú idő után fog megtörténni. És hogyha ezt most végtelen sokszor elképzeled, akkor azt kell mondani, hogy a bejövő űrhajó szinte akármennyi idő múlva találkozhat saját magával kijövő félbe. És akkor valahogy időben van szétkentve. Ezek paradoxok. De ilyenkor az a helyzet, hogy az ember nem tudja megmondani, hogy mi történne.
Most akkor megint vallodok, akkor így lenne, jó. Te tudod, hogy itt mi lenne a végeredmény ilyen esetben. Az, hogy egy térben oszcilláló valamilyen objektum, ami vagy szétkenődik, vagy éppen egy ilyen ami végsőben végeredményben valami hasonló örültséget ad megedni. Tehát adott évben mindenhol jelen van, illetve csak egy pontban van jelen. Ha mindenhol jelen van az önmagával találkozás, mert minden pontja minden pontjával egybe esik, végső van, mérés időbe talán ki, és akkor egy pontban jelen van, akkor éppen azt a modellrészt kapjuk, hogy most éppen beesik az éppen. Valamilyen más fázis is van.
Igen, csak a paradoxonok, mert mi van akkor, hogyha a belső félben lévő űrhajó találkozik magával, amint jön ki, kifelé jövet azt mondja neki, ugye a kapitánynak a kapitány, hogy ne menj be öregem, mert nem jó ott, mire erre föl a befelé első űrhajó elkezdi használni a hajtóműveit, hogy ne menjen be. Na most erre tudom a választ, a találkozás olyan helyen jön létre, ahonnan már fénysebességgel se tudnak kiszökni. Pontosabban ki tud szökni, mert egy idő múlva ki fog jönni, de fénysebességgel hajtva se tudja elkerülni azt, hogy most még tovább menjen lefele. Igen, ám, de megváltoztathatja a pályáját, és akkor azért máshol jön ki. Na és akkor most mi a helyzet, ugye? Most viszont már találkozott magával, kifelé jönnek.
És akkor ez maga egyszer jött, és maga ugyanakkor
most,
még benne
most,
van
most ez megtörtént, vagy nem történt? Szóval, na, ezek a paradoxonok. Ahol ilyen paradoxonok lépnek fölött, az ember mindig érzi, hogy valami baj van. De hogy a baj mi, azt nem lehet tudni. Mert például elképzelhető, hogy van egy fizikai törvény, amit még nem ismerünk, ami azt jelenti, hogy ha valami saját magával találkozik, ugye, hogyha két különböző korú állapotában van ugyanazon a helyen és ugyanabban az időben, akkor valami disznóság történik. Azt én nem tudom, milyen disznóság, mert ugye ez egy még ismeretlen fizikai törvény. Mert ilyen helyzetben nem került senki. És akkor mondjuk ez oldja fel a paradoxot. Nem tudom. De a tér és az idő az valahogy bonyolultabb dolog, mint ahogy azt naív egyszerűségben képzeljük, amikor itt üldögélünk egy gyenge gravitációjú helyen. És az anyag, amint saját magának alakítja ki a tér geometriáját. És ugyanakkor ez a tér geometriája megszabja azt, hogy az anyag hogy essen. És akkor az úgy eső anyag már megint alakít valamit a tér geometriáján, és a végén ilyen csomókat köt rá. Hát az valami olyan bonyolult dolog lehet, amire nincs tapasztalatunk. Matematikai egyenleteket tudunk használni, de hát soha ilyen helyén a térnek nem voltunk. Hát az ember már attól is megzavarodik, hogyha a fénytörő közegbe teszi be a kezét, és azt látja, hogy a keze megrövidült vagy elhajlott. Azt nem szereti nézni. Mert ugye ellentmond neki a látás és a tapintás. És akkor ez megviseli a szervezetet. Ha most akkor képzeljük el, hogy olyan körülmények között próbálunk most tájékozódni, amilyen körülmények, hogy soha nem voltunk. Borzasztó nehéz.
Akkor én megköszönöm Lukács Gyulának a feladását.
Hát nagyon szívesen.